Egyes Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a Szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Magyar sikerek a tenisz szentélyében Wimbledonban és a magyar diadalok felidézése érdekében vigyázó szemünket Párizsra is vetjük a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 4 magyar teniszező volt érdekelt az idei wimbledoni füves pályás tenisz Grand Slam torna egyes főtábláján. Közülük egyedül a korábbi negyeddöntős Fucsovics Márton maradt talpon az első hét péntekiig. A 2021-ben a legjobb 8 közé jutó nyíregyházi játékos ellen az első fordulóban a francia Ash sérülés miatt feladta a meccset, majd Marci szett hátrányból fordítva 4 játszmában kiütötte 6-7-6-4-7-6-6-3-ra a 16. kiemelt amerikai Lerner Tint. A Wimbledonban negyedszer harmadik fordulós Fucsovicsot, a korábban Marozsánt legyőző spanyol Davidovics Fokina viszont végül búcsúztatta az első hét péntekén. A Wimbledon előtti héten Majorkán elődöntős Marozsán Fábián előtte az argentin Tirente ellen nyert egy meccset 7-5-6-3-6-4, majd a második fordulóban jött az említett Davidovics Fokina elleni vereség. Így aztán Fucsovics Márton 3 mérkőzést vívott a főtáblán 2026-ban, Marozsán Fábián pedig 2-t. A hölgyek nem voltak ilyen sikeresek egyesben, Bondár Anna a meccslabdákról szenvedett vereséget 3-6, 7-5, 5-7 az argentin Sierrától, míg Udvardi Panna sima kétszedben 4-6, 2-6 maradt alul a 18. kiemelt orosz Alekszandrovával szemben. Vagyis mérsékelt sikerrel abszolválták a magyarok ezt a Grand Slam tornát is, de ez még mindig jobb teljesítmény, mint a párizsi volt. Ott ugyanis néhány hete egyetlen meccset sem nyert magyar teniszező egyéniben. Bezzeg korábban voltak magyar diadalok európai Grand Slam tornákon. Asbót József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea. Azaz 5 magyar teniszező, aki Grand Slam tornát nyert. Utóbbi 3 neve talán minden sportrajongó előtt ismert, az előbbi 2 viszont talán kevésbé. Ez persze érthető, hiszen Asbóth József 1947-ben, Körmöci Zsuzsa pedig 1958-ban nyert francia nyílt teniszbajnokságon. Az előbbiről, mármint Asbóth győzelméről viszonylag szűkszavúan számolt be a Népsport annak idején, igaz, a címoldalon írta ezeket. Asbóth 3 játszmában legyőzte Stargest és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Távbeszélő jelentésünk, Párizs, július 26-a. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőit szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén a világ második legnagyobb hivatalos versenyén Asbóth játszva veszteség nélkül ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Stargest. Asbóth Stargest 8-6, 7-5, 6-4. Asbóth győzelme a magyar teniszsport eddigi legnagyobb sikere. Eric Williams Stargest egyébként dél-afrikai teniszező volt, és 6 Grand Slam bajnoki címet nyert párosban. 3-szor is bejutott egyéniben Grand Slam torna döntőjébe, de egyszer sem nyert. Asbóth viszont igen. Az 1917-ben született és 1986-ban meghalt Asbóth 1 évre rá, 1948-ban elődöntőt játszott Wimbledonban, a tornán való részvétele azonban sokáig veszélyben forgott. A kommunista vezetés ugyanis nem szívesen engedte el Angliába a játékost, attól félve, hogy emigrál, azaz kint marad. Végül 5. Gusztáv svéd király személyesen vállalt garanciát azt illetően a magyar kormány felé, hogy a játékos hazatér a torna után. Wimbledon nagy esélyese végül részt tudott venni az angliai megmérettetésen, és a negyeddöntőben játszott győztes meccséről így számolt be akkoriban a Nemzeti Sport, akkor ugyebár Népsportnak hívták. 15 000 ember volt kíváncsi Wimbledonban arra a Hungarianre, aki a szakértők szerint a nagyverseny legszebb stílusú játékosa. A közönség lélegzett visszafolytva figyelte az 5 játszmás heroikus küzdelmet, a magyar bajnok halálosan pontos ütéseit. Lehelett finom keresztlabdákkal ütött el a hálóhoz befutó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét. Végül Wimbledonban 1948-ban az elődöntőig jutott, a Roland Garros 1947-es győztese, Asbóth József, és az ő párizsi diadala után 11 évvel egy magyar hölgyet is megkoronáztak az ottani, vagyis a párizsi salakon. Körmöci Zsuzsa diadaláról viszonylag nagy terjedelemben számolt be a Sportnapilap 1958. június 1-én. Körmöci ragyogó sikere Párizsban. Megnyert a salakpályás világbajnokságnak számító párizsi nemzetközi teniszverseny női egyes számát. Távbeszélő jelentésünk Párizs, május 31-e. A nemzetközi teniszverseny iránt szinte az első fordulótól kezdve nagy érdeklődés nyilvánult meg, az érdeklődés azonban ma a döntők napján hágott a tetőfokára. 1947 óta most fordult elő másodszor, hogy magyar teniszező döntőt játszott ezen a salakpályás világbajnokságnak számító versenyen. Akkor, mint ismeretes, Asbóth volt az egyik finalista, és a nagy meglepetést keltve meg is nyerte a versenyt. Most Körmöci Zsuzsa verekedte ki magának azt a jogot, hogy a híres Roland Garros stadionban döntőre kiállhatott az angol Bloomer ellen. A verseny esélyese az angol versenyző volt, hiszen a sajtó már azt is nagy meglepetésnek könyvelte el, hogy Körmöci Zsuzsa a döntőig eljutott. Körmöci azonban élete legjobb formájában rácáfolt a papírformára, és egészen a nagyvonalú játékban ragyogó győzelmet aratott. Körmöci Bloomer 6-4-1-6-6-2. Az első játékot Bloomer nyerte, de aztán Körmöci gémjei következtek. Mindkét versenyző ragyogó technikával és igen fejlett taktikai érzékkel játszott. Remek előkészítő ütésváltások után a hálónál igyekezett mindkét versenyző pontot szerezni. Körmöci bizonyult jobb taktikusnak, mert nem csak szélességben, hanem mélységben is mozgatta az ellenfelét, és sok rövid labdát iktatott közbe. Igen gyakran elismerő taps vihar szakította meg a két nagy tudású versenyző nagyszerű küzdelmét. Körmöci 5-2-re elhúzott, majd 5-4-re alakult az első játszma állása. A magabiztosabb Körmöci azonban biztosan nyerte meg a játszmát. A második játszmában Bloomer kezdett jobban, határozottabb játékával átvette a játék irányítását. 0-3 után Körmöci kissé lefékezett, taktikailag azonban továbbra is éber volt. Ez azt jelentette, hogy nem ment rá a játszmára, viszont hosszú labdameneteket provokált, hogy fárassza ellenfelét. A harmadik játszmát pihenő nélkül kezdték, és Körmöci ismét olyan energikus volt, mint az első játszmában. Bátran játszott, de minden labdára jól összpontosított. Körmöci lendülete meglepte az angol lányt, és bár minden erejét beleadta, szinte tehetetlennek bizonyult a magyar bajnoknővel szemben. Körmöci 5-0-ra húzott el, Bloomer azonban nem adta fel. Szinte kétségbe esetten igyekezett megfordítani az eredményt. Élesen, keményen, de sokszor ellenőrzés nélkül vágott bele a labdába. Mint mondani szokás, sokat reszkírozott, de csak szépíteni tudott az eredményen. Az utolsó, a 6. játékot Körmöci nagy küzdelem után a maga javára fordította. Nem túlzás, azt mondjuk, hogy Körmöcinek ez az eredménye világsiker. Ezt nem csak mi, magyarok, hanem a franciák is érezték, amikor a készfogás után szinte teljesen elözönlötték a pályát. fotóriporterek hadarohanta meg a magyar bajnoknőt, a közönség sokáig tapsolt, ismeretlen emberek a kezét szorongatták. A francia teniszszövetség elnöke alig tudott az újdonsült bajnoknőhöz odajutni, hogy elismerő szavak kíséretében átadja neki a győztesre kijáró ezüst serleget és egy nagyon szép rózsacsokrot. Körmöci Zsuzsa a nagy ünneplés közepette alig tudott szóhoz jutni a nagy boldogságtól. Csak már mikor egy kicsit lehiggadt, akkor mondta a következőket. Elképzelhetik, hogy milyen boldog vagyok. Győzelmem azonban szerintem nem a véletlen műve. Nagyon sok és céltudatos munka van abban, hogy most álmaim egyik legszebbike valóra válhatott. Körmöci Zsuzsa, Szikszai és Somogyi edző szombaton este indult el Párizsból, és hétfőn reggel érkeznek Budapestre. Körmöci Zsuzsa egy évtizeden át tartozott a világ 10 legjobb női teniszezője közé, abban az évben épp a második helyen állt. Körmöci egyébként 1924-ben született és 2006-ban hunyt el, szerencsére a további három szintén Grand Slamet nyert teniszezőnk jó egészségnek örvend. Taruci Balázs például május 9-én töltötte be a 72. életévét, és 27 éves volt, amikor 1981-ben Roland Garrost, 31 éves volt, amikor 1985-ben Wimbledont nyert párosban a svájci Heinz Günthardtal. Mielőtt ezekkel sikerekkel foglalkoznánk, idézzünk fel egy ezek előtt készült beszélgetést. 1979-ben Taruci Balázs, a kor legnagyobb teniszezője, Björn Borg ellen készült, először a svéd zseniről beszélt, de szóba kerültek olyan dolgok is, amik manapság már furcsálhatnak. Egy kommunista országban élő sportoló utazásának lehetőségeiről, profizmusról, amatőrizmusról és a keresett pénzekről. Még egyszer mondom, 1979-ben készült beszélgetés következik.
Kitrai Tamás azt mondta Borgról, hogy olyan szinte, mint egy metronóm. Most ő is ember tulajdonképpen, húsfér ember. Mitől tud többet esetleg, mint te vagy a többi élvonalbeli, világbeli élvonalbeli játékos?
Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van a játékban, amit lehet gyakorolni és fejleszteni, de vannak olyan dolgok, mert valaki születik, és azt hiszem, hogy a Borgnak olyan adottságai vannak, amivel nagyon kevesen, sőt, tehát a teniszben jelenleg az egyetlen, aki ilyen adottsággal született, halatlanul higgadt és nyugodt, szenzációs lábmunkája és fizikai kondíciója, tehát vele született fizikai kondíciója van. Nyugalmi állapotban 36-ot ver a pulzusa egy perc alatt, ami azt hiszem, hogy szinte hihetetlennek mondható, és amellett labdaérzéke is van.
És ha kimész a pályára, nyilván úgy mész, hogy nyersz. Ezt érzed Borggal szembe is?
A Borg ellen is már játszottam egyszer-kétszer, és elég sokszor edzettem is vele. Tudom azt, hogy az ő játékában is vannak olyan hiányosságok, amit esetleg ki lehet használni, úgyhogy természetesen azzal a gondolattal megyek a pályára, hogy megpróbálom ezeket kihasználni, és akkor minél jobb eredményt elérni.
Nagyon sokszor láttalak, hál' Istennek, a televízió jó voltából játszani. Nagyon sok, nagyon nagy szereplésedet láttam, sikeres szereplésedet, győzelmeidet. Nagyon sokszor viszont láttam azt, hogy bizony pont nyert meccset vesztettél el. Tehát az utolsó pillanat valahogy vagy idegileg kiengedtél, vagy nem tudom. Szóval valahogy nem tudtad, abban a pillanatban nem tudtál ott lenni úgy, hogy kellett volna. Ez mitől volt?
Azt hiszem, nincs olyan játékos, aki még nem veszített volna a mérkőzés labdáról. És amikor az ember ilyen rengeteget játszik, tehát évi 80-90 mérkőzést, akkor biztos, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket ő nyer meg meccs labdáról és ilyen vert helyzetből, és vannak olyan mérkőzések, amikor viszont ő veszít. Már idén is többször nyertem mérkőzés labdáról, tavaly nagy versenyeken nagyon jó játékosok ellen tudtam nyerni mérkőzés labdáról. Úgyhogy hát esetleg ez pont egy ilyen pekes széria, hogy pontosan akkor láthattál, amit a televízióban, amikor én nyerő állásból veszítettem.
Nagyon sokat utazol, nagyon sokat játszol. Szinte alig vagy itthon. Ki határozza meg, hogy mennyit játszál, vagy mennyit kell játszanod?
Természetesen a szövetségnek és a szövetségnek ezt megbeszélem, és meg kell beszélnem, hogy én hogyan gondolom, vagy hogyan szeretném azt, hogy milyen versenyekkel szeretnék rajtozálni, és mikor edzek, és mikor nem edzek. De van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy nekem van a kötelezettségeim itthon, tehát a Magyar Bajnokság és a Csapatbajnokság, és a Davis Kupa, és ezen kívül a fennmaradó időben gyakorlatilag ott játszom azokon a versenyeken, ahol én szeretnék.
A legjobb 25 profi játékos között vagy rangsorolva. Tulajdonképpen profi vagy?
Én azt hiszem, én szeretnék profi lenni a szónak a jó értelmében, ami számomra azt jelenti, hogy valaki a tudásának egyrészt a maximumát nyújtja a pályán. Életét igyekszik úgy alakítani, hogy az ő sportpályafutását a legjobb irányba befolyásolja. Úgy gondolok itt a legnagyobb kerékpárosokra, például a Merckx-re, vagy a legnagyobb futballistára, a Cruyff-ra, vagy például a legnagyobb autóversenyzőre, vagy a Borg-ra, aki a legnagyobb teniszező. Úgyhogy azt hiszem, hogyha valaki egy nagyon komoly és nagy profi sportoló, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet elérni, mert rengeteg munkával kerül.
Mit jelent ez az anyagi oldalról, hogy valaki profi? Tehát évi viszonyban mennyit keresel?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Éppen ez a tenisz ebben különbözik minden más sportáktól, hogy itt nincsenek fix szerződések, tehát egy labdarúgóról, hogyha a profi csapatot szerződik, akkor tudjuk azt, hogy évent kap egy évben 100 000 dollárt. Ha én nagyon jól játszom egy évben, akkor évi pénzdíjaimnak összeg elérheti a 100-120 000 dollárt, de ez nekem nagyon jó kell játszanom. Ez tavaly megtörtént. Előző években soha nem pénzdíjaimnak összege nem volt több, mint 40 000 dollár, ami az én kiadásaimat talán, hogyha fedezi, hiszen a rengeteg útiköltség és a szállodák és étkezés az nagyon-nagyon nagy kiadásokba kerül.
Valahol állásban vagy dolgozó?
Én még mindig tanulom, mert nem fejeztem be a közgazdasági egyetemet, úgyhogy még mindig egyetemi hallgató vagyok.
Van valami gyűjtött pénzed azért a teniszből?
Hát azt hiszem, hogy ugyanolyan vágyaim vannak, mint minden magyar embernek. Szeretnék egy szép lakást és egy boldog családi kiegyensúlyozott életet, és már van egy lakásom, és van egy autóm is, úgyhogy...
Ne arra, hogy egy közösszolok, hogy és óhatatlanul általában az emberek megnősülnek. Na most nevetsz, te is megnősültél. Hát egyáltalán a nagy utazások közepette és az állandó utazások közepette hogyan tudtál megismerkedni a feleségeddel? Egyáltalán hogyan tudtál összejönni vele?
Azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt, hogy ha én majd egyszer meg fogok nősülni, akkor az mindenképpen valaki olyannal kell lennie, akit a tenisszel valamilyen kapcsolatban van, és valószínű volt, hogy majd a teniszpárról is fogom megismerni a kislány, akivel összeházasodtunk, ő itt teniszedett a Vasasban, nem túl magas színvonalon, de minden esetre innen ismerjük egymást már nagyon régen, és hát aztán így hozta a sors, hogy végül is összeházasodtunk.
Mi a hobbi? Mit szeres csinálni, hogy éppen rájössz? Bár nagyon kevés időd van.
Nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon szeretek tévét nézni is.
Most itt a Vasaspályán beszélgettünk, mert éppen csak itt tudtalak elérni, mert épp áldan úton vagy. Mennyit edzel itt?
Naponta délután edzem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy délután mindenképpen teniszezem, kb. 2-3 órát is, délőtt pedig vagy futok, vagy teniszezem, ez változó. Úgyhogy így aztán az egész napomat kitölti a teniszezés és a teniszzel való foglalkozás.
Ez a beszélgetés 1979-ben készült Taróczi Balázzsal, a következő pedig 6 évvel később. Kevesebb, mint egy nappal azután, hogy megnyerte a Wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthárdal.
Még nincs egészen 24 órája, hogy túl vagy azon a sikeren, ami, és igazán nem akarom beléd beszélni, de életed legnagyobb sikere?
Igen, mindenképpen. Ennél nagyobb eredményt én még soha nem értem el, és ennyire soha nem örültem, még semmi egyszerűen nem tudtam, amennyire ennek a tegnapi párosnak örültem. Persze is a vitás, hogy a teniszben a csúcsa mindennek a Wimbledoni bajnokság egyesben, de azután rögtön következik szorosan a Wimbledoni páros. Ez magán a játékosnak. Biztos, hogy a tenisz értékelése az amerikai bajnokságnak például az egyes számának nagyobb, szóval fontosabbnak tűnik, mint a Wimbledoni páros, de számomra sokkal nagyobb értéke van, hogyha én Wimbledoni páros érek, mint hogy az amerikai bajnokságot megnyerném Sydneybe, ha nem valószínűleg bekövetkezik, de éppen azért, mert annak idén erről álmodoztam, hogy hát én majd esetleg majd talán Wimbledonban tudok valami eredményt elérni, és ez most bekövetkezett. Páros versenyek között én azt hiszem, hogy talán a Wimbledoni bajnokság után a londoni páros világbajnokságnak van a legnagyobb a hangja. Tehát ennek ellenére nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ennek a versenynek olyan hagyománya van, hogy egyszerűen nem lehet elmondani, hogy milyen érzésed ott megnyerni valamit. Tényleg nagyon jó volt.
Mond, milyen publicitást jelentett ez adott esetben?
Ezt nem tudom, én újságokat még nem láttam. Biztos, hogy ebben sokkal kevesebbet írtak rólunk, mint amikor tényleg megnyertük a páros világbajnokságot, hiszen akkor csak egy páros verseny volt, és csak páros számból állt, amikor semmilyen más esemény nem is volt a közelben, hogy akkor rengeteget írtak rólunk, amikor azokat a versenyeket megnyertük. Most ellenben hát természetesen itt az egyes, a lényeg, a férfi és a női egyes, hát a különösen az, hogy tegnap ugye a Chris Evert, akinek angol férje van, tehát az angolok valamennyire úgy érzik, hogy valami közük van hozzá, nagyon dukkoltak meg, és nagyon csalódottak, hogy kikapott.
De nem azt akarod ezzel mondani, hogy egyetlen rádió, TV, riporter, újságíró nem keresett meg benneteket?
Nem, nem. Minden versenynek van egy menete, hogy a győzteseket rögtön a mérkőzés után az ember először bemegy egy interjú szobába, ahol nagyon sok újságíró kérdezi, és utána pedig a televíziónak ad riportot.
Mondd, mi volt a legfurcsább kérdés, amit itt ezen a sajtókonferencián feltettek nektek?
Hát, ez az te kérdés, ez az út. Általában ilyenkor mindig vannak olyan újságírók, akik ilyen kérdéseket tesznek, hogy mikor játszottak először, amikor utána kéne nézni. Aztán általában ilyen taktikai kérdéseket szoktak föltenni, úgyhogy hát tegnap kérdezték, hogy ki határozza meg, hogy milyen taktikával játszunk meg. Hát tulajdonképpen olyan kérdéseket tesznek fel, amit már 100 000-szer föltettek az embernek. Nem emlékszem arra, hogy tegnap volt a legkülönösebb.
Tessék, itt a végén zavarba hozol, nem még rám, nekem is kérdeznem kell. Balázs, nem gondolkodtál el, milyen furcsa lehet az, hogy most az egyébként olyan túlzottan szoros kapcsolatban nem lévő Magyarország és Svájc egy kicsit összeforrott, pontosan azért erre a néhány órára, mert Heinz Günthárttal az oldaladon versenyeztél.
Én nem tudom, hogy Svájcban mennyire kísérik ezt figyelemmel. Én elmegyek Svájcba, akkor én nem éreztem azt, hogy a Heinzet annyira foglalkoznának vele, mint amennyire, amikor például itt ő itt volt Pesten, akkor tényleg hát rögtön megjelent róla egy újság. De azt minden esetben tudom, hogy ott van, mert Magyarországon azt, hogy egy magyar is nyert, az sok embernek örömet okozott, úgyhogy ez viszont nekem nagyon jól esik.
Rengeteg telefonod volt?
Hát nagyon kevesen tudják a számot, legalábbis én azt hittem, de amióta fölkeltem, azóta megállás nélkül fogom a telefont a kezembe, úgyhogy nekem már csomagolnom kellene, mert délután már utazom otthonba, mert jövő héten ott játszom versenyt, de még egyszer nem tudtam neki látni, mert tényleg percenként csak a telefon.
Mondd, ez lenne a zenit?
Fene tudja, az embernek a teniszben tényleg az egyes, az legalábbis nekem is az egyesben elért eredmények voltak mindig a mérvadók, és ami a legfontosabb volt, és ami alapján én megítéltem azt, hogy hogy játszom, hogy az egyes milyen eredményeket érek el. De azt hiszem, hogy ez a wimbledoni bajnokság, ez egy kivétel. Tehát, hogy tulajdonképpen én 5-6 évvel ezelőtt 80-81-82-ben eredményesebben szerepeltem el egy egyéni versenyeken, mint ahogy mostanában szoktam játszani. De ennek ellenére ilyen tényleg kiugró sikert soha nem tudtam elérni.
Délután még kimész a versenyekre?
Nem mondom, hogy utazom már el. Délután már repülök Bostonba. Úgyhogy már elmegyek innen.
Te nem fonák érzés, hogy abban a városban, ahol tulajdonképp ünnepelhetnének, meg szorongathatnák a kezedet, már is csomagolnod kell, és állnod kell tovább.
Ez hozzátartozik a teniszüléshez, hogy itt az örömre és a bánata túl sok idő nincsen. Ez a szép is, meg a kevésbé szép volt. Ha az ember nyer, akkor egy kicsit szomorú, de hogyha kigap, akkor viszont jó, hogy rögtön el lehet menni, onnan, ahol az embernek nem sikerült valami. Úgyhogy ebben az esetben tényleg sajnálom, és különösen amiatt, mert ma este van a bajnokok vacsorája, ahol csak a bajnokok, a játékosok, hogy csak a bajnokok vannak meghívva, és minden gondolom, hogy híres és előkelő emberek közé, de és oda már nem tudok elmenni éppen amiatt, mert el kell utaznom, úgyhogy ez tényleg egy életre szóló gondolom, hogy egy életre szóló élmény lett volna. De hát mindenképpen el kell mennem, mert kedden már Bostonban játszanom kell salakon, ami egészen más, mint a fű, és Amerikában ilyenkor rettentő meleg van és párás, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy így maradjak még egy napot, mert az ott jelentően egy tulajdon eleve föladnám a bostoni versenyen a reményt is arra, hogy esetleg valami jó játszak.
Mond, minek tulajdonítható az, hogy a világranglista előkelő helyezettjei elég ritkán vállalkoznak párosra?
Ez most már nem is igaz. Ez egy időben így volt, de most már mindegyik játszik ki. A Connorson kívül. A McEnroe játszik a Flemingel, a Lendl, a Felváltva játszik, hol a Gomez, ahol az állítás. Ezen a héten is játszott egy Fenka nevezetűval. Becker, mindenki. Mindenki azóta játszik jól egyesben, mióta párosban Gundogan is sokat fejlődött, a Nyström ugyanez. Úgyhogy ez pár évvel ezelőtt volt, akkor a Bolt nem játszott páros, és emiatt őt utánozták. De most, hogy a McEnroe, aki már 5 éve tényleg a világ legjobb, és ő játszik egyes páros is állandóan, emiatt a fiatalok, akik jönnek, azok is őt utánozzák, és most a párosban már mindenki játszik. Bonorton kívül, aki őt ő nem játszik.
Te jó Isten, én már szégyellem magam, mennyi ideje fecsegek veled, pedig csomagolnál. Balázs, egyetlen kérdés zárásképp. Mit gondolsz? Van fogalmad róla, hogy hány srácnak adott ez most, nem tudom én, impulzust, vagy minden esetre ösztökélést arra nézve, hogy ő is teniszezzen, és jól teniszezzen?
Remélem, nem esetben. Remélem.
Ebédeltél már?
Nem, de hát nem mondom, hogy még semmit nem tudtam csinálni, mert amióta fölkeltem a telefonnál, vagy még gyakorlatilag is föl se keltem.
Akkor jó étvágyat.
Ez a beszélgetés 1985-ben készült, néhány órával azután, hogy Taróczi Balázs megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardal. Taróczi volt a harmadik magyar Grand Slam győztes, és mielőtt felelevenítenénk egy vele készült nagyobb beszélgetést, egy apró szösszenet Taróczitól. Az Egy csepp emberség című gondolatébresztő műsorban 2005-ben osztotta meg gondolatait a hallgatókkal.
Egy csepp emberség. Taróczi Balázs, wimbledoni teniszbajnok.
Jócsiól ebben áll a nagy titok. Kazinczy Ferenctől van az idézet. Ez azért nagyon fontos nekem ez a gondolat, mert tulajdonképpen az egész életemben végigkísért. Egyrészt azért, mert akitől hallottam, és aki ezt nagyon az agyunkba igyekezett vésni, a gimnáziumi osztályfőnökön volt, aki irodalomtanárunk is volt, Gyürei Vera, aki rengeteg más mellett, tehát József Attila, Adi Endre, Kazinczy mellett az élettel kapcsolatban is nagyon sok mindent tanított nekünk. Azt hiszem, hogy akár annak idején a sportpályafutásomban, akár a privát életemben, mert mindig igyekeztem úgy élni, hogy utána, hogy mondani szokták, az ember a tükörben nézhessen reggel a borotválkozás közben, egyrészt, hogy minőségben is megfeleljen, amit csinálok, és hát vannak olyan tulajdonságaim, azt hiszem, hogy őszinte vagyok, azt gondolom, hogy becsületes vagyok, azt gondolom, hogy felelősséggel végzem a munkámat, vagy nem csak a munkámat, hiszen felelősséggel élek a családom felé, a embertársaim felé, tehát azt gondolom, hogy ez az, aminek úgy igyekeztem, és igyekszem a továbbiakban is megfelelni. És ha már sportolok, ha már teniszezem, akkor ezt mindenek próbálom minél magasabb színvonalon nézni. Ennek megfelelően rengeteget dolgozni, hiszen ezt tudjuk, hogy eredményeket csak nagyon sok és kemény munkával lehet elérni. Csak akkor tud el valaki jó eredményeket elérni, hogyha a jót, tehát sokat és jól dolgozik. Az embernek szerencséjének kell lennie, tehát olyan körülmények között kell élnie, és a környezetének is olyannak kell lennie, ahol a jót s jól, az egy elvárás vele szembe. Ez a természetes valami, tehát biztos vagy benne, hogy az ember egy más környezetben élne, más körülmények között, mint ahogy én élek, akkor egészen mások lennek az elvárások, és azok a normák, ami szerint élnék, az más lenne, de én hál' Istennek, és azért nagyon szerencsés vagyok, én olyan körülmények között éltem és élek is, ahol a normák megmaradtak, a jót s jól, ha valaki ennek megfelelően él, az elismerést kap.
Egy csepp emberség. Taróczi Balázs wimbledoni teniszbajnok gondolatait hallották.
Öt magyar teniszező, Asbót József, Körmöci Zsuzsa, Taróczi Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát a történelemben. Az elmúlt percekben az előbbi háromról volt szó, és a hírek után is még maradunk Taróczi Balázsnál, aki 1985-ben 41 éve nyert azon a wimbledoni tenisztornán, amelyből már csak néhány meccs maradt hátra. A női döntő és a három legfontosabb férfi meccs.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Hints that he keeps missing. Don't have to think about it. I wanna keep.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5 magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert Grand Slam tornát. Közülük a 2 egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról már volt szó, és felidéztük Taróci Balázs wimbledoni győzelmét is. Most egy vele 2010-ben készült műsort elevenítünk fel. Virányi Zsolt beszélgetett Taróci Balázzsal.
10 évig az első 50-ben, 4 évig pedig az első 20-ban szerepelt a teniszezők világranglistáján Taróci Balázs, aki 1980-ban egy évig nem jött haza egy külföldi versenyről, hogy miért? Az is kiderül a mai műsorból. Gyerekkorát a Feneketlen tónál töltötte, ahol megtanulta a fonák pörgetett emelést, azt a speciális ütésfajtát, amit még ma is mindig várnak tőle a szurkolók, ha egy bemutató tornán pályára lép. A svájci Heinz Günthertal 1981-ben Párizsban a Roland Garroson, majd 1985-ben Wimbledonban győzött párosban. A 4 nyelven beszélő Taróci Balázs 1987-ben fejezte be először pályafutását, amikor első gyermeke megszületett, de utána hiányozni kezdett a tenisz, és így visszatért még párosozni néhány évre. Tényleges visszavonulását követően edzette a horvátok világklasszisát Goran Ivaniševićet is, napjainkban pedig olyan gálákat szervez Budapesten, ahová egykori legendás teniszezőket hív meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy Joe McEnroe és Ivan Lendl hazánkban is egymás ellen játszanak közeljövőben. Logisztikai csodának nevezi azt, hogy 4 gyermekét el tudja vinni a különböző különórákra majd haza. Imádja a szakkommentátorkodást az egyik sporttelevízióban, és képesnek tartja az új tehetséget, az idén Wimbledonban a junior egyest megnyerő Fucsovics Mártont arra, hogy megismételje az ő sikereit. Az arcvonások mai vendége Taróci Balázs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Virányi Zsolt. Ön 1974 és 1984 között 10 éven keresztül ott volt az első 50-ben a világranglistán, sőt 1978 és 82 között 4 évig az első 20-ban. Párosban Heinz Günthertal, a svájci versenyzővel ugye 2-szer ilyen Grand Slamet, 13-szor pedig egyéni ATP versenyt, tehát kiemelt kategóriájút. Van hiányérzet önben?
Párosban pedig 27 versenyt nyertünk, vagy nyertem különböző partnerokat, a legtöbbet Günthertal, de vele a 2 Grand Slam győzelmen kívül 3-szor megnyertük a páros világbajnokságot is, ami legalább olyan értékes siker vagy győzelem, mint egy Grand Slam verseny megnyerése. Hogy van-e hiányérzetem, bármire vonatkozik az életben, azt hiszem, hogy nagyon kevés az olyan ember, aki úgy hátradőlhet és azt mondja, hogy na, minden, ami velem megtörtént, minden, amit csináltam, az klassz volt, az tökéletes volt, az ennél jobb nem is lehetett volna. Gondolom, hogy ilyen ember nincs. Ezzel nem azt akarom mondani, az én teniszpályafutásom az olyan volt, hogy nyugodtan hátradőlhetnék és mondhatnám, hogy ez fantasztikus volt, és ennél nem lehetett volna jobbat csinálni, de biztos, hogy lehetett, de a körülményeket azért nagyon meg kell nézni, hogy milyen körülmények körülmények közül jöttem, és jöttünk mi magyarok, magyar teniszezők, és hogy többi magyar játékoshoz hasonlítva, hogy mit értem el, akkor azt gondolom, hogy abszolút elégedett lehetek.
Mi lett volna, ha nem Magyarországon születik? Ezen gondolkodott?
Persze, ebben benne van az, hogy ha nem Magyarországon születek, akkor az életben nem teniszeztem volna, hiszen akkor nem lakunk a teniszpálya mellett, stb. Stb. Egy biztos, úgy éreztem annak idején, és ez biztos, hogy a többi játékoshoz hasonlítva az én lehetőségeimet, hogy edzésben, tehát edzés mennyiségben, edzés minőségben nem kaptunk kevesebbet mi magyar gyerekek, mint a külföldiek, ebben nem volt semmi gond. Ami viszont abban az időben még ugye hát a szocializmusnak a kellős közepén voltunk, állandóan próbálták az emberrel érzékeltetni, és azt súlykolták, hogy te egy nagy senki vagy, és majd mi megmondjuk neked, hogy mit kell csinálni, és önálló ötleteid, gondolataid ne nagyon legyenek, mert majd mi megmondjuk, hogy te hova mehetsz, mikor versenyezhetsz, mikor kell edzened, milyen ütővel játszhatsz, és ha nem azt csinálod, amit mi mondunk neked, akkor bevonjuk az útleveled, és nem tudsz utazni. Tehát egy ilyen állandó nyomás volt az emberen, a megfelelési kényszer valamennyire, illetve annak az érzése, hogy hát hogyha valakik nagyon akarják, akkor én másnap már nem versenyezhetem. És ez azért biztos, hogy egy, ha nem is félelemérzetet, de az, hogy egy a mi világunkból egy játékosnak sokkal kisebb esélye volt arra, hogy nagyon bizalma legyen, mint egy külföldinek. Talán ez a legjobb megfogalmazás. Tehát az a gyerek, aki úgy állt ellenem fel a pályára, hogy olyan körülmények közül jött, hogy ott mindenkit egész nap csak istenítették és dicsérték és magasztalták, illetve mi, akiknek állandóan azt sültölták, hogy na-na, a fák nem nőnek, a jegenyék nem nőnek, az égék, és ezt naponta sokszor bármi volt, akkor ezt mindig elmondták, mert ez volt a közhangulat, és a iskolában is ezt mondták az embernek, meg a teniszpályán is, akkor bizony könnyen lehet, hogy egy ilyen gyerek, mint amilyen mi voltunk, amikor kiélezett helyzetbe kerül, akkor nem annyira biztosan és magabiztosan tud viselkedni, nem viselkedni, hanem játszani és döntéseket hozni a pályán, mint az ellenfele, aki duzzad az önbizalomtól. Ez különösen például az amerikaiakra volt abban az időben jellemző, még az európaiakhoz képest is feltűnően sokkal nagyobb önbizalmuk és hitük volt saját magukban, és hát a sportban is, mint az életben mindenütt az önbizalomnak óriási szerepe van.
Emiatt az érzés miatt fordult elő önnel, hogy egyszer nem jött haza egy külföldi versenyről?
Hogyha most arra gondol, hogy egy évig nem jöttem haza, akkor már nem az önbizalom hiány volt, ami miatt nem jöttem haza, hanem ennek az volt az oka, hogy én akkor jártam egy lánnyal, ő neki csak egyszer engedték meg, hogy kiutazzon, és nem engedték tovább, hogy velem kijöhessen, mert akkor az volt, hogy minden magyar állampolgár 3 évenként egyszer utazhatott külföldre, nyugatra, úgyhogy ő nem tudott volna velem jönni tovább, ez volt az egyik, a másik pedig, hát akkor már ugye pénzdíjért játszottam, a pénznek a nagy részét pedig elvette a magyar állam, illetve a teniszszövetség.
És a felét kellett mindig leadni egy versenyük?
A pénzdíjnak a felét, a maradék pénznek pedig a 75%-át be kellett váltani hivatalos árfolyamon, és ezt tudjuk, hogy az akkori hivatalos árfolyam egy ilyen negyede, ötöde volt annak, amit valójában ért az a pénz, amit ugye forintra kellett váltani, úgyhogy hát nagyon rosszul jártam, és ebből lett elegem, és ezért volt az, hogy egy évig nem jöttem haza, és csak akkor jöttem haza, amikor megkaptam a lehetőséget arra, hogy ezek a dolgok, tehát egyrészt a barátnőm is utazhatott velem, illetve az, hogy a pénzdíjaimat megtarthattam.
Ez mikor volt pontosan? 1980-ban.
Nagyon sok rizikót nem vállaltam, hiszen ez azzal járt, hogyha nem kaptam volna meg ezt a lehetőséget, akkor kimaradtam volna, és nem jöttem volna haza, de ez
már diszidálásnak hívja.
Diszidálás lett volna, hogy ezt nagyon sokan megtették abban az időben, de én úgy éreztem akkor, hogy ezt meg kell tennem, és akkor is, hogyha esetleg nem kapom meg ezt az engedélyt, egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nekem jár, és nem azért, mert olyat szerettem volna, ami nem fair, hanem egyszerűen azért, mert én ezért megdolgoztam a pénzért is, megdolgoztam meg azért is, hogy akkor utazzam, és oda utazzam, amikor akarok.
Ön ugye járta a világot, tehát ez nem volt annyira nehéz feladat. Egy éven keresztül mégis hol volt a bázis?
Nürnbergben, az akkori NSK-ban játszottam egy klubban, volt csapatbajnokság, és ott a klub biztosított nekem egy lakást, úgyhogy ott volt valóban a bázisunk, rettenet kedves emberekkel találkoztam, akik segítettek nekem, ott megnyertem 79-ben egy versenyt, ott rendszeresen volt minden évben, és a áruházláncnak a tulajdonosa, ő nagyon kedvelte a teniszt, és aztán rajta keresztül, teniszen keresztül engem is megkedvelt, úgyhogy minden segítséget megadott ahhoz, hogy ott otthon érezzük magunkat.
Amikor eltelt ez a bizonyos egy év, akkor azért csúnyán néztek önre, vagy volt egy kis megkülönböztetés, vagy elfogadták ezt?
abban a közegben, ahol én mozogtam, vagy én éltem, ott a politika az rettenetesen távol állt az emberektől. Én nem tudom, hogy azok az emberek, akik ezt biztosították, ezt a lehetőséget, felsőbb vezetők, hogy ők mit gondoltak, de ha nem akarták volna, akkor nem adták volna meg. De azok az emberek, akikkel én találkoztam, azok mind sokkal inkább úgy néztek rám, illetve azt mondták, hogy abszolút igazam volt, és örültek neki, hogy én ezt meg mertem csinálni, és hogy el tudtam érni azt, amit szerettem volna. Úgyhogy senki részéről nem éreztem azt, hogy na, ez aztán azt képzel, hogy ő azt csinál, amit akar.
Taruci Balázs névjegykártyáján mi szerepel, mi olvasható?
Telefonszám és az e-mail címem nincs titulósom. Az aíratnám, hogy a tévének szakkommentátora, vagy Nemzetközi Tenisz Szövetségnek tanácsadója, vagy mit tudom én, de hát én azt hiszem, hogy ez nem fontos, nem szükséges. Akinek odaadom a névkártyámat, annak azért adom oda, hogy föl tudjon hívni, vagy tudjon egy e-mailt írni. Nekem közgazdász végzettségem van, én elvégeztem annak az egyetemet, úgyhogy ezt nyugodt oda lehetne írni, de hát szerintem ennek az én esetemben nincsen semmilyen jelentősége. Valóban, hogyha valamit csinálok, az általában a tenisszel kapcsolatos.
Itt van például ez a szakkommentátorkodás az Egyik Sporttelevíziónál. Mennyire örült ennek a lehetőségnek? Készült ilyesmire?
Én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy az elmúlt 8-9 évben a televízió ilyen sok tenisz közvetít, mint amilyen sok tenisz közvetít. Sőt, tudom, az elmúlt 3 év volt az, amikor igazán sok teniszt tűztek a képernyőre, hogy az elején inkább csak Wimbledon volt, és a Davis Cup, aztán utána a legnagyobb versenyeket is láthatjuk. Ez is szeretem, élvezem a kommentátorságot, ebben benne van az, hogy Kaplárev Józseffel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki, és kifejezetten szórakoztat a vele való együttlét, és olyan meccseket látok, amit biztos, hogy nem látnék, sokkal inkább képben vagyok, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor Nemzeti Sportban elolvastam, hogy mi történik, úgy néha-néha.
Teniszezni szokott még?
Szoktam, ez ilyen elhatározás kérdése. Most az utóbbi időben sajnos azt hiszem, hogy most már nyár óta, tehát július óta alig játszottam, de feltett szándékom, hogy amint ennek a hektikus időszaknak az életemben, ami most lezajlott, nagyjából már vége lesz ez a mesterversenynek az utolsó november 21 és 28-a között, hogy utána akkor sokkal jobban oda fogok figyelni, és akkor sokkal többet fogok kondíciómra is figyelni, és teniszezni is fogok.
A teniszen kívül mi az, amire még jut ideje, hiszen van 4 gyereke is, egy nagyfia, aki 1987-ben született, és van 3 lánya is.
Így van, 8, 6 és 4 éves kislányokról van szó, és hát ahogy nőnek egyre több időt követelnek maguknak, hiszen a manapság egy gyerek nevelés az nem abból áll, hogy az ember elviszi az iskolába vagy az óvodába, hanem utána egyik külön órára lesnek a gyerekek a másikra, ami nem biztos, hogy jó, csak az ember azt látja, hogy mindenki ezt csinálja, hogy nem akar lemaradni. És mi is ezt csináljuk, úgyhogy az úszás, a lovaglás, a síelés, a zongorázás, a teniszezés, és természetesen emellett az iskolai dolgok, ezek mind-mind benne vannak a gyerekek programjában, ezekre a különböző helyekre el kell őket vinni, úgyhogy ez tényleg egy elég húzós feladat, egy logisztikai csoda, hogy az ember ezt úgy nagyjából úgy meg tudja oldani, de hát igyekszem, de valóban a tenisz mellett és a család mellett nagyon sok szabadidőm nincsen. Örömmel jövök ide a tévébe, úgyhogy ez tényleg hobbi is, meg munka is egyben.
Mennyire furcsa az, ahogy ugye most neveli a 4 gyereket, meg az, amikor ön gyerek volt, és a feneketlen tónál élte vígan az életét, mennyire lehet összehasonlítani az akkori gyerekek lehetőségeit a mostanival?
Egészen másmilyen volt. Én annak idején, amikor gyerek voltam, és azt hiszem, hogy ezzel, vagy legalábbis remélem, hogy a legtöbb gyerek így van, jól éreztem magam a bőrömben. Tehát azokat a körülményeket és azokat a lehetőségeket vettem természetesnek és magától értetődőnek, amik akkor adódtak otthon a szüleim mellett. Az ember nem is gondolt arra, persze látta, hogy esetleg másoknak úgy kicsikét más, de alapvetően mondjuk abban az időszakban azért nagyon hasonlóképpen élt mindenki, tehát senkinek nem, most anyagiakról beszélek, senkinek nem volt kirívóan sok, de senkinek, vagy nagyon keveseknek, és azt hiszem, hogy kevesebbeken érezte az ember azt, hogy itt nagyon nagy gondok vannak.
Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egyformán csóróak voltunk.
Pontosan, ez így van, de akkor ez nem tűnt csoróságnak. Mindenki 30 percet vált az autóbuszra, és mindenki lógott a 43-as villamosnak a végén. Azért ez nem tűnt fel, hogy lenni lehetne másképp is. Én nem hiszem, hogy egy gyereknek ezek a legfontosabb dolgok. Azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit mind megkaptam, az otthont, a szülői szeretetet, kedves tanítónőim voltak, aztán később jó tanáraim voltak, nagyon jó iskolákba jártam, ahol tényleg sok mindenre megtanítottak, nyelveket megtanítottak, közben ugye teniszeztem, olyan egyesületekben jártam teniszezni, ahol szerettek engem, foglalkoztak velem. Tehát én azt hiszem, hogy egy abszolút szép gyerekkorom volt.
Ott a Feneketlen tó környékén képzeljük ezt el?
Ezt abszolút a Feneketlen tó környékén, hiszen ha valaki ismeri a Feneketlen tónál a teniszpáltat, mögötte van a templom, a Szent Imre templom, és mellette pedig a gimnázium, amit akkor József Attila gimnáziumnak hívtak, sőt, annyira régen jártam oda, hogy ott még általános iskola is volt a főső emeleten, a negyedik emeleten, és én oda jártam általános iskolába. Először 4 évet, akkor 4 évig jártam a Bocskai útra, és utána vissza József Attila gimnáziumba, tehát teljesen azon a Móri Zsigmond körtér, Villányi út, Bartók Béla út környéken, és ott a Bocskai úton laktunk.
A Feneketlen tónál a teniszen kívül még a korcsolyázás adott lehet, ezen kívül például a labdarúgás, az mennyire vonzott, tehát ugye a gyerekek általában azt tanulják meg először.
Persze, hát nagyon szerettük, és az iskolában is, meg a teniszpályán is, rengeteget fociztunk a velem egyidős gyerekekkel. Az akkori teniszpályára menetelt, azt nem úgy kell elképzelni, mint ma, amikor az emberek leviszik, a szülők leviszik a gyerekeiket, és akkor 10-től 12-ig edzés van, és akkor anyuka, apuka végigvárja az edzést, beültetik a gyereket az autóba, és viszik a másik külön órára. Ez az iskolai időszakban délutánonként, tehát amikor vége volt az iskolának, akkor délutánonként levittek, vagy lementem már az iskolából, átmentem a teniszpályára, és akkor ott voltam egész nap, és akkor este valamikor hazaestem, és aztán a nyári szünetben pedig reggel lementünk a teniszpályára, és egész estig ott voltunk, és hát ott néha teniszeztünk is, de ott a focizáson, a rablós csendőrön, később ugye télen a hokizás, vagy mindenféle játék.
Akkor rangozott is?
Igen, és ezt nagyon szerettem azt is. Úgyhogy ott éltünk, gyakorlatilag az ott a játszóterünk, a teniszpálya, amit most parkteniszklubnak hívnak, most is ott van, most is létezik, persze sokkal szebb és kulturáltabb formában, mint ami akkor volt, de a lényege nem változtat semmit, hogy mi gyerekek rettenetesen szerettünk oda járni.
Mikor dőlt el az, hogy Taróczi Balázs az átlagosnál sokkal tehetségesebb? Ez ott a Feneketlen tónál, vagy már máshol, a Vasasban?
Nem, ez már ott a Feneketlen tónál látszott, amikor az én korosztályomban elindultam versenyeken, 6 éves koromban játszottam először versenyt, tehát akkor még persze a jóval nagyobbak között, hiszen 12 éves volt a legalacsonyabb korosztály akkor, tehát 12 év és az alatti gyerekek, úgyhogy én a 6 évemmel azért eléggé kitűntem a többiek közül, már mint lefelé, sokkal idősebb gyerekekkel játszottam, és ennek egy-két meccset ugye nyertem már akkor is. Az elég egyértelmű volt, hogy nem csak a saját korosztályban vagyok a legjobb, hanem a nálam 1-2-3 évvel idősebbek között is. Megnyertem minden bajnokságot, újonc bajnokság, serdülő bajnokság, ifjúsági bajnokságot, úgyhogy amikor 9-10 éves voltam, akkor már egyértelmű volt, hogy valami miatt jobb vagyok, mint a többiek, a kortársaim, és amikor először elmentem külföldre, azt hiszem 14 éves voltam, akkor az is látszott, hogy nem csak magyar gyerekek között vagyok jó, hanem a külföldi hasonló korú gyerekek között is a legjobbak közé tartozom. És akkor ez aztán vitt folyamatosan, amikor már 18 évesek között játszottam, 15-16 éves koromban már a felnőttek között is nagyon jó eredményeket értem el, és benne voltam az első 10 Magyarországon. Ekkor egy nagyon komoly élmezőm volt Magyarországon, sok olyan játékossal, aki nemzetközileg is elismert volt, úgyhogy ezek mind olyan eredmények voltak, amik azt a reményt kelthették bennem, hogy én egyszer majd egy jó nemzetközileg is elfogadott teniszező leszek. Én azért kezdtem el teniszezni, mert a papám is, és van egy nővérem, és ők már jártak oda a Feneketlen tóhoz teniszezni. Természetes volt, amikor ők mentek teniszezni, akkor levittek magukkal. Állítólag ütögettem a fallal, ott még volt egy ilyen fal, ahol a gyerekek úgy játszottak, valaki adott a kezembe egy ütőt, és ügyesnek talált, és volt egy edzőt, úgy Bíró Jánosnak hívták, aki aztán 6 éves koromtól kezdve akkor rendszeresen, amikor éppen nem adott valakinek leckét, akkor oda hívott magához, hogy egész nap nem voltam a teniszpályán, és akkor gyere, és akkor játszott velem egy kicsit.
Pont a Novotny Zoltán kollégám említette Bíró János nevét, mert ő mindenre emlékszik, így arra is, hogy egy speciális ütést tőle tanult. A közönség szempontjából az volt a lényeg, hogy mindenki felsziszent, hogy hova fogja ütni a labdát, hogy abszolút ki a világból, aztán mégiscsak a játéktéren belül landolt, és öné lett a pont. Ez hogy volt pontosan?
Ez hihetetlen, hogy a Novotny Zoltán mire emlékszik. Tényleg ez egy elég speciális ütés, a mamá persze mindenki tudja ütni, de akkor faütővel azért ez egy, azt hiszem, hogy nehezebb is volt, mert nem volt természetes, mert akkor még nem nagyon pörgettek az emberek. Pörgetett átemelésnek hívták, és különösen fonák oldalról nem nagyon tudták ütni, vagy nem nagyon ütötte senki. Valóban ott a Feneketlen tónál tanultam ezt meg, ezt az ütést. Nagyképűen hangzik egy kicsit, de van a dolgok, amit nem lehet tanulni. Tehát az ember vagy magától ráérez valamire, vagy sose fogja megcsinálni. És én valahogy erre ráéreztem, és az tény, hogy hogy amikor játszottam a Davis kupát a Margit szigeten, egyszer éreztem, hogy a közönség ezt várja tőlem, hogy én pörgetett átemelést üssek, úgyhogy elég sok pontot elveszítettem amiatt, hogy akkor is pörgetett átemelést akartam ütni, amikor arra nem volt szükség, csak az ember ugye ezt érezte, hogy a közönség ezt várja, és amikor megütöttem, akkor ilyen teljesen felszabadult öröm taps viharba törtek ki, és az érdekes az, hogy idén nem játszottam a Tennis Classicson, de tavaly vagy tavaly előtt, amikor játszottam, akkor is, amikor ezt megütöttem, ezt az ütést, éreztem, hogy a közönségben rengetegen vannak ott, akik emlékeznek erre az ütésemre, és várták, úgyhogy ez egy jó dolog. Úgyhogy a mai napig, hogyha játszom, ez így bennem van, hogy nekem ezt ütnöm kell.
Ha már említette Margit szigetet, szokott még arra járni a tenisztadion környéken? Eléggé kiábrándító.
Igen, abszolút lehangoló látvány, hogyha ugyanolyan, mint 2 évvel ezelőtt volt, amikor elmentem mellette, vagy lehet, hogy most már a gaz még magasabb annál, amit én láttam, akkor az tényleg szörnyű nézni, szörnyű látni, hogy mi lett a Margit szigeti tenisztadionból, de hát ami igazán szörnyű az, hogy nem csak a Dózsa, mert ugye ez volt a Dózsa pálya, hanem ott volt a Honvéd pálya, amelyik a Margit híthez közelebb, és ott is megvan még az egész terep, 10 vagy 12 pályával hasonló állapotban. Az igazság az, hogy a Margit sziget, mint olyan azáltal, hogy nem lehet autóval behajtani, teljesen kiesik a forgalomból, és abban a ritmusban, ahogy az emberek ma élnek, nagyon nehezen lehetne a vérkeringésbe ismét visszatenni, hiszen még akkor is, hogy ezek a teniszpályák jó állapotban lennének, az ember körülbelül egy ilyen jó fél órát, 3/4 órát, 1 órát elveszítene azáltal, hogy oda akar arra a pára menni, és az embereknek manapság nincs elveszíteni való 1 órájuk, úgyhogy elég reménytelen az, hogy ez üzleti alapon, mert erről már nagyon sokszor beszéltek, hogy üzleti alapon ezt valakik megcsinálnák ezeket a teniszklubokat, azt hiszem, hogy üzleti alapon ennek semmi esélye nincsen. Az egyetlen valami az lehet, hogy egyszer majd olyan gazdasági körülmények alakulnak Magyarországon, hogy az állam és rajta keresztül a Magyar Tenisz Szövetség ismét kezelésébe veheti a Margit-szigeti tenisztadiont, és mint nemzeti teniszcentrum ideális lehetne és lenne, de ez persze sok minden más is kell, nem csak szabadtéri pályák, hanem fedett pályák, ami szintén egy ilyen nehézkes valami, hogy a Margit-szigeten építkezni lehessen. Egy biztos, én, hogyha elmegyek a Margit-sziget mellett, akár a rakpartról, akár a szigeten, akkor az embernek rögtön eszébe jut a sok-sok szép emlék, amit a Margit-szigeten akár amikor én játszottam, illetve előtte, amikor még labdaszedő gyerek voltam, és Gulyás Istvánnak szedtem a labdákat a Davis kupákon, amiket átélhettem ott.
Ő volt a példakép egyébként?
Nem igazán volt példaképem, hiszen Gulyás István egészen másfajta tenisz játszott, mint amit én az adottságomnál fogva játszottam. Ő alapvetően a rettentő jó fizikai kondíciójára és a rettentő jó lábmunkára építette a játékát, és inkább egy ilyen biztonsági játékot játszott. Én nekem sajnos, nem sajnos, de egészen másfajta adottságaim voltak. A lábmunkám az annak kell, hogy rengeteget edzettem, és rengeteget gyakoroltam, és rengeteget igyekeztem javítani a lábmunkámat, de hát ez azért sose volt maga a csoda. Nekem viszont úgy érzem, hogy jó kezem volt, és jó érzékem a különböző taktikai dolgokat kitalálni és megvalósítani. Ha valakit néztem, vagy valakinek a játéka tetszett, az inkább az olyan játékosok voltak, akik hasonló adottságokkal rendelkeztek, mint én vagyok. Arthur Ashe egy amerikai játékos volt, amikor azt hiszem 6-7 éves lehettem, akkor láttam itt játszani, az ő játéka is nagyon tetszett, sőt, hát amikor először mentem Wimbledonba, játszottam az ifjúsági mezőnyben 14 éves koromban, akkor láttam először valakit fonák oldalról pörgetni, és akkor azt gyakoroltam éjjel-nappal, és azt szerettem volna megtanulni, mert addig Magyarországon mindenki csak nyeste a fonákot, és ez a Stan Smith, ő ellene később elég sokat játszottam, és azt a fonákot, amit ő ütött, azt elneveztem Stan Smith backhandnek, és ezt gyakoroltam rengeteget.
Említettük már, hogy megnyerte 2-szer is a páros Grand Slamet, előbb 1981-ben Párizsban, vagy 85-ben Wimbledonban. Erekjék erről a 2 torna győzelemről vannak?
Megvannak természetesen. A párizsi verseny ott egy plecsni van, tehát ez egy abszolút semmilyen szinte észre se lehet venni. A wimbledoni verseny az sokkal szebb, mert az a vándordíj, amit minden évben megkapnak a győztesek, annak egy ilyen kicsinyített kópiáját kapják meg a játékosok, úgyhogy az megvan, és becsben van tartva. Mivel nagyon sokáig utána a wimbledoni győzelem után nem jöttem haza, én azt nem tudtam, hogy mennyire érdekelte az embereket, mennyire nem érdekelte, de mivel egy nagy választás nem volt, tehát az emberek egy tévécsatorna volt, azt nézték, úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt hogy nagyjából mindenki látta. Aztán utólag, amikor aztán 3 hónappal később hazajöttem, akkor éreztem, hogy milyen sok embernek erre szereztem ezzel örömet, nem csak saját magamnak, hanem másoknak is.
Amikor befejezte a pályafutását 1987-ben, akkor az egy hirtelen jött ötlet volt, vagy mi vezérelte, hogy elég, aztán kiderült, hogy mégsem, mert folytatta párosban.
Korábban azt mondtam magamnak, hogy addig fogok játszani, amíg az egyesben ben vagyok az első százban, ott független attól, hogy párosban mit csinálok. Sajnos, hogy 86-ban, hogy elkezdtem elég sok vereséget szenvedni, és kiestem az első százból, akkor mivel magammal ezt annak idején megbeszéltem, hogy addig fogok játszani, hogy ez így is volt, úgyhogy még Kitzbühelben az osztrák bajnokságon játszottam, ott még nyertem két fordulót, de elhatároztam, hogy ez az utolsó, és nincs tovább, és annak kell, hogy a következő versenyeken még táblán voltam, tehát be voltam nevezve, és táblán voltam, akkor egyszerűen több versenyre nem mentem el. Akkor úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon okos, bölcs döntés volt, mert hogy már nem játszom elég jól ahhoz a szinthez képest, ahogy én szeretnék játszani. Mivel a következő évben született meg a fiam, akkor ez arra az időre, hogy ez el is vette a figyelmemet, de rögtön utána, amikor ő megszületett, akkor vagy elég hamar utána, akkor elkezdett hiányérzetem lenni. Egyrészt, másrészt pedig hát azért 33-34 éves voltam, tehát még nyugodtan játszhattam volna, ha egyes nem párost is. És mert Heinz Günther hát ugyanabban az időben ő is, szerintem ő azért hagyta abba, mert én abba hagytam, és akkor már elment a kedve a játéktól. És akkor beszéltünk telefonon, és megbeszéltük, hogy hát akkor játszunk egy-két páros versenyt. Kértünk úgynevezett wildcardot, ez akkor a szabadkártyát, amit a versenyrendezők örömmel adtak nekünk, és rögtön elkezdtünk nyeregetni, úgyhogy aztán pillanatokon belül megint jó eredményeket ért először még együtt, aztán utána külön-külön elkezdtünk játszani más játékosokkal, és akkor én azt hiszem, hogy a 30. lettem, vagy valami ilyesmi a páros ranglistán, még nyertem két versenyt fiatal játékosokkal, és tulajdonképpen még nagyon sokáig játszottam volna, csak elkezdtem edzeni Gorán Ivaniseviccset, és az alatt az idő alatt, amikor Ivaniseviccsnek az edzője voltam, vele játszottam párost, és egy csomószor föl kellett adni a versenyt, amiatt, hogy az ő egyesbeli szereplését ne roncsuk, hiszen alapvetően mert akkor már az volt a fő munkaterületem, hogy a Gorán Ivaniseviccsnek az edzője voltam, úgyhogy így aztán a páros ranglistám is hátraesett, és akkor így 90-ben, azt hiszem, akkor játszottam az utolsó versenyt párosban, és ez volt a vég.
Most már elérkezünk egy nagyobb ugrásra 2010-hez. 2008-ban volt az első önáltal szervezett Tennis Classics, amikor ugye egykori kiválóságok itt Budapesten megcsillogtathatják újra, hogy mit tudtak és tudnak. Mennyire jó üzlet ez, és mekkora jövője van még? Kiket lehet még ide csalogatni?
Lehetne, most csak mondok egy nevet, Agassit vagy Sampraszt.
Lehetne?
Nem, sajnos. Meg lehetne egy Nadalt, meg egy Federer, tehát vannak itt olyan nevek a tenisportban, akik azt hiszem, hogy többszörösen is megtöltenék a Budapest sportarénát, de hát ők rettenetesen sokba kerülnek. Az előző két évben csak idősebb játékosok, tehát csak egykori legendák voltak. Idén már itt volt Berdik és Söderink, akik most is 5. és 6. helyen állnak a világon, abszolút a tophoz tartoznak. Azt hiszem, hogy ezt az irányt kell erősítenem, és azért nagyobb a választék a mai játékosokból, mint a legendákból. A legendák kezdenek elfogyni, ez tény. De mondjuk az sincs kizárva, hogy egy McEnroe-Lendl mérkőzés, most csak mondtam valamit, ami két olyan játékosnak a küzdelme, akik egész pályafutásuk során rengeteget játszottak egymással, nagyon nem szerették egymást, és ennek rengeteg jele volt és van, és most, hogy Lendl ismét elkezdett játszani, már készülnek arra, hogy február 10, nem tudom, hanyadikán a Madison Square Gardenben, valószínűleg teltház előtt játszanak majd egymás ellen, tehát elképzelhető, fölépül egy olyan rivalizálás kettő között megint, hogyha ezt bírják egészségileg, ami egy budapesti mérkőzést is megérne.
A fogadási botrányok, illetve a doping, ez a két téma elérte a teniszt. Egy wimbledoni vagy egy New York-i győzelemben mekkora szerepe lehet ennek?
Fogalmam sincs, ezt őszintén mondom. Biztos vagyok benne, hogy kell, hogyha rengeteg sportágban lebuknak különböző versenyzők, akkor nehezen tudom elképzelni, pont a tenisz, ahol ez elég sok pénzért lehet játszani, hogy itt ne futna át valakinek az agyán, hogy hát azért, hogyha van valami, aminek segítségével én eredményesebb leszek, akkor azt ne próbálja ki. Pláne, hogyha azt is gondolja, hogy az egészségére nem káros. Mert azért ez úgy igazán nem egyértelmű, valamennyire ez olyan, mint a porozgat valaki este, vagy cigarettázik, hogy hát igen, lehet, hogy azért, de hát azért a nagy baj nem származik belőle, hogyha doppingol. Úgyhogy a lebukás veszélye meg azért gondolom, hogy sokkal kevesebben buknak le, mint ahányan lebuknak, tehát nem csodálkoznék rajta, hogyha teniszben is sokan megpróbálnák. Nem tudom, hogy lehet csinálni, mert az ember csak azt hallja, hogy minden játékos, hogyha a legjobb 8 közé bejut, attól kezdve ellenőriznek, de könnyen lehet, hogy ahogy egy súlyemelő vagy egy kerékpáros csinálja, a teniszező is megpróbálja. A siker az abszolút kis nüanszokon múlik. Teniszben talán azért lehet nehezebb dolguk. Attól függ persze, miről van szó. Abban biztos, hogy rengeteget segíthet a dopping, hogy sokkal többet tud vala a terhelhetősége, edzésen sokkal komolyabb és nagyobb lehet, mint hogyha valaki nem használ ilyen segítőszereket. Viszont azt hiszem, hogy a verseny időszakban kizárt dolog, hogy ezt lehetne használni, hiszen teniszben nap-nap után kell, és hét-hét után minden nap, tehát azt szokták mondani, hogy van egy ilyen visszaesés, hogyha valaki dopingot használ, tehát ami egy földobná egy napra, az másnap automatikusan vissza kell, hogy esen, teniszben pedig van egy következő nap, és ott megint produkálni kell. De mondom, nem csodálkoznék rajta, hogyha lenne, ugyanez a fogadással kapcsolatban, sokkal kevésbé képzelem ezt valós problémának, hogy játékosok eladják a saját meccsüket, vagy megbeszélnének valamit, szóval ezt úgy nehezen tudom elképzelni. A dopingot azt abszolút könnyen el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik dopingolnak.
Zárásul itt van Fucsovics Márton, megnyerte az idei junior versenyt Wimbledonban, mint például Federer is így kezdte. Lehet ő a következő Taróczi Balázs?
Persze, persze, hogy lehet. Sőt, ha valaki az elmúlt időszakban valakit láttam teniszezni, és valakiről úgy gondoltam, hogy ő nagy eredményekre számíthat, vagy inkább azt mondom, hogy reménye van arra, hogy nagy eredményeket érjen el, az a Fucsovics Marci, mert tényleg remek technikai adottságai vannak, tehát olyan könnyedén játszik egyrészt, másrészt pedig nagyon jó versenyzőnek látom, tehát olyankor is nyer mérkőzéseket, amikor szerintem nem játszik jól, de ennek ellenére tudja, hogy kell nyerni, ami egy isteni adottság, és ezt nagyon kevesen születnek így, úgyhogy én azt gondolom, hogy az adottságai megvannak, itt ennek a lehetőségek, hogy a külföldiekhez képest azok a szakemberek, akik körülötte vannak, vagy lesznek, hogy azok mennyire tudják fölvenni a külföldi szakemberek, külföldi játékosok az ellenfelek szakembereivel a harcot, hiszen most egy olyan időszak következik a Marci életében, amikor ezeket a legkisebb pénzdíjas ATP versenyeken kell játszania, ahol rajta kívül vannak 500-an, 600-an, akik mind ugyanazt szeretnék elérni, hogy egyszer az ATP nagy versenyeken föl legyenek a táblákon, és ez egy elképesztő konkurencia harc, és nagyon-nagyon keménynek kell lenni, és remek szakemberekkel kell együtt lenni a Marcinak az, hogy 2 éven belül szerintem el kell jutnia egy ilyen 100-150. Helyre ahhoz, hogy tovább bízhasson abban, hogy ő belőle nagy teniszező lesz.
Taróczi Balázzsal Virányi Zsolt beszélgetett 2010-ben.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong.
makes me wanna fly. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról, illetve a párosban 1981-ben Párizsban, 1985-ben Wimbledonban diadalmaskodó Taróci Balázsról már volt szó. Most jöjjön az a Temesvári Andrea, aki 40 éve 1986-ban nyert párosban a Roland Garroson. Vele Virányi Zsolt 2009-ben beszélgetett.
Temesvári Andrea 14 évesen kezdett el a felnőttek között teniszezni, de már korábban kiderült, hogy óriási tehetsége van a sportákhoz. Pedig akár lehetett volna kosárlabdázó is, hiszen mindig is magasabb volt az átlagnál. Ráadásul édesapja Algériában kosárlabda edzői állást kapott. Első torna győzelmekor Indianapolisban az egyik moziban minden sikere után megnézte ugyanazt a Prince filmet, csak úgy babonából. 1986-ban a legendás Martina Navratilovával megnyerte a párost Párizsban a Roland Garroson. Édesapja 20 éves koráig edzette a lányát, aki 1987-ben pályája csúcsán, előbb boka, majd válsérülése miatt 2 évig nem püfölhette a labdát. Aztán a visszatérés jól sikerült, de már sosem tudott újra az első 10-be kerülni a világranglistán. A visszavonulást követően hamar rátalált élete párjára, akivel nem unatkoznak, hiszen 3 gyermeket nevelnek. Mindketten kiválóan mesélnek a kicsiknek, akik a 3 kismalac és a farkas történetét szeretik a legjobban. Igaz, a végén nem esz meg senkit a farkas, mivel tőlük távol áll ez a mentalitás. Sok szabad idejük nincs, de hétvégeken imádnak biciklizni, görkorcsolyázni, vagy éppen télen szánkózni.
Mondhatom, hogy főállású családanya és feleség, Temesvári Andrea?
Mindenféleképpen főállású anyuka vagyok és feleség. Emellett a szabadidőmben, illetve ahogy összetudjuk egyeztetni, ami nem egy kis munka, de azt hiszem, hogy a több gyerekes anyukák pontosan tudják, mi az megszervezni egy napot, egy hetet, egy hónapot, főleg amikor most már az iskola meg az óvoda szezon beindul. Emellett a Temesvári Andrea Tenisz Akadémiát vezetem, és mind a kettő szerelem, ugye a gyerekek, a férj és a tenisz is maradt, és így ezt próbál egy kicsit mindig úgy időzíteni, hogy senki se szenvedjen az egyiktől.
Éppen most az óvodából jött, hiszen a legkisebb gyerek, Milán, még óvodás, miközben a középső meg pont már kinőtte az óvodát, és ebből, ha jól hallom, akkor van is egy kis lelki trauma, hiszen most akkor a legkisebb egyedül maradt ott az óvodában.
Igen, most újra a középső csoportba ment idén, és egy picit neki ez egy furcsa helyzet, mert tavaly még úgy szokott be a kis csoportba, hogy a mellette lévő szobában formában volt a bátyja, Márkó fiam, és nagyon sokat segített neki, hát az udvaron találkoztak, meg ha bármilyen volt, akkor áthívták és megnyugtatta. Most már egyedül van, úgyhogy egy picikét sírogat, ami egy anyának mindig egy rossz érzés úgy otthagyni, de azt mondják az óvónénik, hogy elmúlik, és az a kompromisszumos megoldás, hogy ebéd után elhozom, úgyhogy nem alszik bent. Remélem, hogy egy pár hét után megszokja, és akkor bent tudom már hagyni őt is.
A legnagyobb gyerek pedig Tímea, rutinos iskolába jár, hiszen már a harmadik osztályba lépett. Ő mennyire furcsája az, hogy van két kisgyerek, hogy fogadta annak idején? Tehát Tímea mennyire örült a két kisfiúnak?
Hihetetlen szerencsénk van. Szerintem belőle, ahogy így mennek az évek, és látom, hogy viszonyul a testvéreihez, én azt gondolom, és azt merem állítani, hogy elég jó anya lesz belőle. Nagyon anyáskodó típus, nagyon vigyáz a tesóira, és ő szereti is ezt a szerepet, amikor ő felügyel, meg segítkezik, meg figyelmezteti, úgyhogy most a Márkónak nagyon-nagyon jó dolga van első osztályba, mert ugyanabba az iskolába vittük, és egymással majdnem szembe lévő tanterembe vannak, és a Timike folyamatosan felügyeli Márkót, és tegnap is segítette egy-egy dologban, amit mondjuk a Márk nem tudott, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, mert egészen pici kora óta a Timike és a Márkó között nagyon kicsi a korkülönbség, iszonyatosan jó fogadta, soha nem volt olyan gond, hogy féltem volna attól, hogy nagy valami rosszaságot csinál. Erre lehet készülni, meg hát gondolom genetika meg gyerektől is függ. Tényleg kimondottan szerencsések vagyunk, mert nemrég voltak vendégek nálunk, és elcsodálkoztak, hogy a három gyerek hogy szereti egymást, és milyen jól el vannak. Persze nem azt mondom, hogy néha nincs pici veszekedés, de az általánosság nálunk az, hogy nagyon jól megvannak. Biztos vagyok benne, hogy azért mi is tehetünk erről a férjemmel, hogy milyen jól megvannak. Én azt gondolom, hogy mindenféle, úgy, ahogy a nevelés is, ahogy egy teniszpályafutás, ahogy egy bármiféle munkába helytállni munka és idő és figyelem, azt gondolom, hogy mi is nagyon odafigyelünk erre, hogy ez jól működjön.
A legidősebb gyereknek, Timinek volt kitől örökölnie ezt az anyáskodó típus, tehát Temesvári Andrea ugyanilyen?
Igen, ezt abszolút úgy érzem, hogy tőlem örökölhette, mert én már amikor 16 és fél éves koromban megszületett az édes testvérem, addig egyedüli kislány voltam, anyukám, apukám szemefénye, húgom Anita késői érkezés. Már akkor tudták a szüleim, hogy valószínűleg nagyon jó anya lesz, mert imádtam minden pillanatot eltölteni a tesómmal, és azt gondolom, hogy a Timikébe anyukám ugyanazt a fajta jeleket látja, amit annak idején bennem.
Ez nagyon furcsa, hiszen 16 és fél éves volt, és fél év múlva már a világranglistán a hetedik helyen állt, 1983-ban nagyon fiatal volt, és mégis így reagált egy testvére, pedig akkor éppen pályafutása egyik csúcsán volt.
Szüleim elmondása szerint nagyon jó gyerek voltam, abszolút egészen kicsi koromtól kezdve. Valószínű, hogy 20 éves koromig, amíg el nem váltak útjaink, apukám edzett, addig nagyon szófogadó voltam. Nem, mintha utána nem, de hát utána egy kicsit az élet ugye változik. Akkor már nem kislány, egy 20 éves, hanem csak felnőtt nővé szeretne válni. Azt gondolom, nem volt nehéz dolguk, mert tényleg kifejezetten olyan gyerek voltam, hogy anyukámat mindig kérdezték, hogy mit csinálsz ezzel a gyerekem, annyira jó. Úgyhogy én velem nem volt nehéz dolguk. A húgom meg nagyon jókor született, mert akkor meg már mindenki rákoncentrált. Anyukámnak is volt ideje, ha bár nagyon sokat utaztak velünk is a teniszversenyeken. Ott meg főleg elkényeztették, mert a teniszező lányok, akiknek már lehet, hogy születhetne gyerekük, azért pátyolgatta Anitát, mert nagyon ki voltak már, vagy ki vannak éhezve ilyenkor a profi sportolónők arra, hogy gyerek áldás elé nézzenek, de hát még ugye a karrierjük miatt nem tehetik meg, úgyhogy az Anitának nagyon jó dolga volt évekig a teniszversenyeken, mert kézről kézre adták, és nagyon jó viselte, és imádta ezt a helyzetet, úgyhogy tényleg semmi gond nem volt.
Ön hogy élte meg a váltást? Hiszen addig a pályafutása során csak magára kellett koncentrálnia, és egyáltalán profi sport, a tenisz inkább arról szól, hogy mindent egyénileg megoldani. Aztán jött a család, három gyerekkel, férjel, ez egy ellentétes vonulat.
Én elég szerencsésnek mondhatom magam, mert 32 éves koromban hagytam abba a pályafutásomat. Igazából hihetetlenül nehéz azt eldönteni, hogy az ember utána mihez kezdjen, és ráadásul egy hölgy, aki az életét úgymond egyfajta milliőbe éli le, és netán mondjuk pont vagy szakított, vagy még nincs olyan párkapcsolatban, ahol tervezgetheti a családot. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű dolog hirtelen karrier és kapcsolat nélkül belevágni a nagyvilágba. Nekem nagyon szerencsém volt, mert pont egy picit pár hónappal később ismerkedtem meg a mostani férjemmel, hogy abba hagytam végleg pályafutásom, és hihetetlen jó időzítéssel találtunk egymásra.
És első látásra szerelem volt?
Mondhatom, hogy igen, pedig akkor léptem ki én is egy nagyon hosszú kapcsolatból, előtte a férjem is, és azt gondolom, hogy én valahogy egy kicsit csalódtam a férfiakba, és nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar beleszeretek valakibe így első látásra, és mégis megtörtént, úgyhogy az ember a szívét ezek szerint tényleg nem tudja kontrollálni, vagy legalábbis én nem tudtam, és nagyon boldog vagyok még mai napig is, és az, hogy utána tulajdonképpen azonosak voltak a terveink, és nem volt ebből probléma, hogy ugyan Csongor egy pár évvel fiatalabb nálam, és pontosan tudta, hogy én szeretnék előbb-utóbb gyerekeket, hát nagyon belegyorsítottunk, úgyhogy nekem nem volt annyira nehéz a váltás, nem azt mondom, hogy nem volt furcsa a hirtelen mindennapi edzésekből kiszakadni, és ott találtam magam, hogy igazából semmi olyan fontos dolgot nem kellett csinálnom, amit addig maradhattam fönt, ameddig szerettem volna, vagy lazítottam, szórakoztunk, utazgattunk, tehát kötetlenül csinálhatta az ember normálisan az életét. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit furcsa is volt, jó is volt, de ha nem lett volna ott a párom mellettem, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebb ezt átvészelni.
Régebbi interjúkból is azt olvastam, hogy csillognak Temesvári Andrea szemei. Hát még most is, de azért megkérdezem, hogy kielégíti ez az anyaszerep, plusz a teniszakadémián is ugye folyamatosan edzi az új Temesvári Andreákat.
Igen, szerintem három gyereket nevelni nem egyszerű dolog, ha az ember jót szeretne, és magasra rakja a mércét, és szeretne nekik. Nem csak anyagi oldalról közelítem meg, hogy megadni mindent nekik, hanem emberileg sok mindent megpróbál az ember átadni és tanítgatni. Ez idő és energia. Emellett meg azt gondolom, hogy a teniszakadémiába azt a sok tapasztalatot, amit megszereztem az évek során, mindenféleképpen szeretném átadni, és valahogy addig kitartani, ami mostanában nem olyan könnyű, mert azt hiszem, hogy a magyar sportnak úgy nem csak a teniszről, ha beszélünk, gondjai vannak, mert támogatók nélkül nagyon ez nem megy, de mégis szeretném azt elérni valahogy, hogy ne csak mindig 10 évente tudjunk felmutatni egy jó teniszezőt, akár nőit, akár férfit itt Magyarországon, mert ennél sokkal, de sokkal több tehetséggel rendelkezünk, csak valahogy útközben elvesznek, és azért is mondtam, hogy talán nehezebben tartok ki mostanában, mert iszonyatosan elfogytak a támogatók, és azt gondolom, hogy egy ilyen sportba nem lehet enélkül működni, hogy nem kap az ember valamiféle támogatást szponzoroktól, nagy cégektől, és most teljesen kivonult mindenki a válság miatt, talán egy kicsit mondhatni, hogy fel is menti magát az alól, hogy támogassa nem csak ezt a sportot, hanem nagyon sok sportágat. Remélem, hogy ez csak átmeneti, vagy hogyha így marad, akkor valószínűleg kell gondolkozni, hogy van-e értelme ezt tovább csinálni. Az akadémia maga az működik persze, csak az akadémiából kinőtt gyerekek, akik talán egy picit többre vágynak, élsport szintre szeretnének felzárkózni, azokat már maximálisan úgy gondolom, hogy kell segíteni, és nem mindig vegyül az anyagi támogatás a család oldaláról a gyerek felé, mert nem mindig a tehetséges gyereknek vannak tehetős szülei. Innentől kezdve sajnos az ember mindig nehézségekbe ütközik.
De azért lát olyan tehetséget, aki lehet egy újabb Temesvári Andrea? És mi kellene ehhez, hiszen a mai gyerekek ebben a közegben tényleg nagyon hátrányos helyzetben vannak, mert amiket elmondott, abból is ez következik, valamint az internet világában élünk, és nem divat kitartóan sok munkával előrelépni.
Több kérdés merült föl, úgyhogy megpróbálok válaszolni mindegyikre. Azt gondolom, hogy ma a gyerekeknek sokkal könnyebb a helyzete, mint annak idején, mert igazából sokkal több sportolási lehetőségre van esélyük. Az egy más dolog, hogy bejött az életbe, hogy mondta az internet, tehát a komputerezés, sokkal több játékkal játszhatnak, sokkal több minden miatt maradhatnak otthon, ami lefoglalja őket, és kevesebbet mennek ki a szabadba. Ez így van. Viszont ugyanakkor sokkal több lehetőséget ad arra a gyereknek, hogy több sportágból választhatnak, sokkal jobb felszerelések vannak, amikkel nem csak a tenisz mondanám, hanem a sportágba fel tudnak készülni. Tehát míg régen volt egyfajta tornacipő, vagy ha nem tudta megvenni a szülő azt a nagyon méregdrágát külföldről, akkor a gyereknek lehet, hogy fájt a lába, csak egy abszolút pici példa. Ma már azért mindenhez hozzá lehet jutni, nem olyan egetverő drága pénz egy jó tornacipőt megvenni, és azt gondolom, hogy ilyen szempontokat nézve sokkal könnyebb. Viszont tehetségek azok vannak, csak ilyen kisikorban nagyon nehéz megmondani, hogy lesz-e belőle teniszező vagy sem. Egy 10 éves, ha azt tudjuk mondani, hogy persze tehetségesebb az átlagnál, attól még nagyon sok összetevőnek kell passzolnia, és nagyon sok évnek kell eltennie, hogy tényleg 14-15 éves korra azt tudjuk mondani, hogy igen, fejlődött annyit, amennyit elvártunk tőle, nem sérülékeny, kitartó, és még sorolhatnám, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember odaérjen a világ legjobbjai közé. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem vagyunk semmivel se kevesebb tehetséggel körbevéve, mint más országok, csak más országokban, ahol sokkal többet fektetnek úgy államilag a sportokba, mi lemaradunk egy idő után. Tehát lehet, hogy 10-11 évesen még ott vagyunk az élvonalba, de utána, amikor már sokkal több pénzt kellene ráfordítani a gyerekekre, ott sajnos nem tudjuk már követni a többi országokkal azt a versenyt, amit kellene.
Temesvári Andráról hol és mikor derült ki az édesapa edzősködése mellett, hogy óriási tehetség?
Állítólag, amikor Algériából hazajöttünk, ott dolgozott édesapám, ott volt a férfi kosárválogatónak az edzője, ő is ugye, mint kosaras, pályafutása után oda ment ki arra a felkérésre, és ott dolgozott 5 évig. 5 éves koromtól 10 éves koromig éltünk kint. 10 éves koromban, amikor hazajöttem, akkor vitt le apu egy klubba, akkor már egy picit játszott velem, 9 éves koromtól kint Algériába, és akkor mondták neki, hogy hát valami hihetetlen, milyen adottságokkal rendelkezem, és ő is látta ezt, meg észrevette, csak nem tudott mit kezdeni ezzel annak idején. Ugyan édesapám hobbija a tenisz volt, tehát elég sokat fektetett abba, hogy megtanulja ezt a játékot, és mindent tudjon róla. Aztán rá egy évre, 11 éves lehettem, amikor elkezdtem a versenyeken játszani, és ugyan az első pár verseny persze nem sikerült olyan nagyon jól, de utána rögtön elkezdtem majdnem mindent megnyerni, és akkor azok a jelek már megmutatkoztak, hogy a sokkal idősebbeket is nagyon simán verem, és nagyon hamar tanultam, tehát bármit mondtak, megcsináltam, kitartó voltam, nem volt velem gond, tanulás is ment, teniszre is nagyon boldogan jártam.
Kosárlabda nem merült fel, ha már az édesapa kosárlabdát?
Hát én kosárlabdáztam is, persze, mert apu óhatatlanul levitt magával, és csináltam, és nagyon szerettem.
Magas kislány volt?
Magas, mindig is magasabb voltam az átlagnál, de azt gondolom, hogy már most utólag persze nem tudhatjuk, lehet, hogy jó kosaras is lett volna belőlem, de én nagyon örülök, hogy a tenisznél maradt a döntés, és ezt azért végképp annak köszönhetem, hogy apu meg anyu azért jobban nyomott az egyéni sportág felé, mint a csapatsportágak felé. Saját tapasztalatából apu azt mondta, hogy nagyon nehéz egy olyan tehetséggel, amikor rendelkezik valaki, hogy az abszolút passzoljon, hogy mondjuk kosárlabdapán 5 játékos játszik, mind az 5 ugyanazzal a képességgel rendelkezzen és befusson. Úgyhogy azt mondta, hogy inkább, ha lehet, akkor az egyéni sportágok azért egyszerűbbek, mert egyedül van az ember, és ha jól játszik, akkor nyer, ha nem, akkor nem. Tehát az sokkal könnyebb és hamarabb el lehet dönteni, hogy merre halad az ember karrierje.
Ugorjunk egy nagyot. Mit csinált Temesvári Andrea, amikor nem a gyerekekkel foglalkozik, és amikor nem a tenisz játssza a főszerepet? Van esetleg ilyenre lehetőség? Moziba járni, színházba, könyvet olvasni?
Akkor adok interjút, ahogy most teszem. Eleget teszek azoknak a dolgoknak, amik úgy érzem, hogy a teniszakadémiát valahogy fenntartja, tehát próbálok támogatók után menni állandóan, és meggyőzni arról, hogy mennyire fontos az, hogy segítsenek minket, hogy előbb-utóbb az olimpián is világversenyeken, illetve 10-15 év múlva legyen egy kis Taróci, vagy legyen egy újabb kis temesvári. Emellett meg, ahogy említette, nagyon szeretünk a férjemmel eljárni moziba, amikor engedi az időnk, színházba is, meg a gyerekekkel millió programot csinálunk, tehát a hétvégénk általában arról szól, hogy ha az időjárás engedi, akkor mindig kitalálunk valami jópofa tevékenységet, nagyon szeretünk sportolni, tehát a görkorcsolyától a bicikliig, télen a korcsolya, a síelés, minden megy, szánkózás, nyáron a táborok után nyaralni, tehát tengerpart, úszás, mindenféle olyan dologgal szeretnénk a gyerekeket megismertetni, ami egy kis ingert ad nekik. Ezen kívül meg igazából, ha van időm, akkor talán egy-egy barátnővel találkozom, de erre annyira kicsi idő van és kevés idő, hogy van, hogy eltelik egy-két hónap, és nem tudjuk valahogy összehozni a találkozót, mert mindig valami közbe jön.
Melyik élmény az erősebb, egy kedvenc könyv, vagy egy kedvenc film, ami úgy megragadta, és ha teheti, megnézi, vagy legalábbis örökké ott van a fejében?
Én inkább mindenevő vagyok, és zenébe is mindig nehéz, amikor megkérdezik, milyen zenét szeretek hallgatni, vagy milyen filmeket szeretek. Mostanában inkább azt mondanám, hogy vidámabb filmek, talán egy akciót sokkal inkább elnézek, mint egy nagyon-nagyon szomorú, amin lehet sírni, és talán még a depresszió felé is lökni az embert, hát arra most nem vágyom, ilyenfajta filmekre, meg könyvekre.
Ben Hur volt egyszer egy vagy nyugat.
Férjem abszolút volt egyszer egy vagy nyugat, ha már így mondta, ő nagyon. Nekem nagyon sok kedvenc filmek, meg események voltak, amik így megmaradtak bennem, de nem tudnék egyetlen egy dolgot kiemelni. Talán mondanék, és ez megint teniszhez köt, hogy az Indianapolis-i verseny 83-ban úgy nyertem meg, hogy az első napon, én nagyon szeretem a zenész Prince-t, és akkor jött ki a Prince-nek az első filmje, amiben szerepelt. Nem egy csodálatos film, nem is lesz zseni belőle, nem kapott Oscar-díjat, de maga a zene, az egész bárgyú szerelmi történetével annyira bejött, hogy minden nap megnéztem, és minden egyes győztes meccsem után mentem és megnéztem a filmet. És amikor a döntő után megnéztem, akkor már nagyon furcsán néztek rám a moziba, hogy hetedik napja mentem ugyanazt a filmet megnézni, de már kicsit babonából is. Én ilyen elborulós típus vagyok, tehát képes vagyok ugyanazt a filmet megnézni többször, ha már tudom, hogy mi történik, de ha én valamit megkedvelek, akkor én nagyon kitartóan, monogánul ragaszkodom hozzá. Úgyhogy éppen ezért nem tudok felhozni egyetlen egy olyan filmet, és nem is lenne reális, mert annyi jó van, amit szeretek.
Algéria, hogy oda még egy pillanatra visszakalandozzunk, mennyire maradt meg 5 évig egy kislánynak egy másik kultúrában, az nem lehetett egy egyszerű, és mindenképp lehet, hogy érdekes volt.
Mondom, minap meséltem a férjemnek, vagy legalábbis panaszkodtam, hogy olyan kevés dologra emlékszem. Nem tudom, hogy ez csak én bennem játszódik így le, vagy mások is így vannak ezzel. Valahogy úgy pillanatokra, momentumokra, eseményekre emlékszem, de úgy nagyon nem jön vissza minden. Az az előny megmaradt, hogy francia iskolába jártam, tehát perfekt francia tudásra jöttem haza. Ez vegyült ugye egy nagyon jó angol, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy két nyelvet beszélek úgy, hogy bármikor, bármelyik nyelvterületen meg tudnék lenni, anélkül, hogy problémákkal küzdenék. Ezen felül meg tényleg csak nagyon jókra tudok visszagondolni, hogy imádtam ott lenni a többi gyerekkel, és jártam kosarazni, teniszezni. A francia iskolában sok barátom volt, de ezen kívül nem emlékszem nagyon sok mindenre.
Mi volt a nehezebb? Elérni 17 évesen a világranglista 7. helyezését, vagy pedig visszatérni 2 év kihagyás után 1989-ben?
Az út a 7. ranglista felé az nagyon hosszú volt. 10-től 17-ig azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani, ez a kérdés nagyon nehéz, mert az ember készül és edz, és nem tudhatja, hogy egyáltalán oda ér-e vagy sem. Ugyanúgy edz pár lány, aki az életében a 100 környékére nem került, mint ahogy mondjuk lehet, hogy én edzettem. Nagy csapda ez azért valahol, mert az ember nem tudhatja elég sokáig, hogy ez most hogy fog elsülni. Sajnálatos módon pont a legjobb periódusban, 87-ben megsérültem. Most már soha nem tudhatjuk meg, hogy mi lett volna, ha nem sérülök meg. Talán előrébb is tudok lépni a ranglistán. Az a 2 év, amikor kihagyás után visszatértem, az is egy hihetetlen 2 év volt az életemben, amikor nagyon sokat tanultam, és az embernek sajnos a lentekről is föl kell mászni a létrára, tehát amikor leesik, és az élet sötét oldalát is meg kell tanulni, hogy milyen, meg milyen az, amikor a barátok hirtelen eltűnnek, és csak akkor vannak ott megint, amikor az embernek jól megy valami, és talán szeretnek villogni, amikor minden rendben van, de amikor bajban van az ember, hirtelen senki nincs mellette, a szüleink kívül. Én azt gondolom, hogy ezt elég korán megtapasztaltam az életemben, hogy milyen, amire persze nem lehet fölkészülni, de ez azért egy nagy pofon volt, amin át kellett mennem, vagy legalábbis amit átértem. Nem tudnék erre pontosan most úgy válaszolni, hogy melyik volt nehezebb. Szerintem mind a kettő nagyon nehéz volt, külön más úton haladtam. Az egyik ugye egészen 10-től 17-ig egy kicsit fiatalabb lányról szólt, a 87-től 89-ig már egy érettebb nő fogta fel azt, hogy mindent elveszíthet, illetve most utoljára megpróbálhatja, hogy sikerül-e még neki visszatérni a legjobbak közé. Sikerült annyira, hogy igazából a hetedik hely nem valósult meg, de a legjobb 20-ba bekerülni, az se volt könnyű, de aztán már sajnos a pályafutásom végéig nem tudtam újra visszakapaszkodni a legjobbak közé. Most úgy mondom a legjobbak közé, hogy amikor az ember volt világ hetedik, akkor oda szeretne visszamenni újra, vagy netán még jobb helyre. De volt is egy nagy generációváltás. Jött a Steffi Graf Szabatini korszak, ahol sokkal gyorsabb tenisz diktáltak már, amihez ugye nekem alkalmazkodni kellett. Szerencsésnek mondhatom így is magam, hogy egy ilyen pici országból anno a 80-as években volt valaki úgy a világ legjobbjai között, hogy csak elmondták mindenhol, hogy Magyarország hol van, és ne tévesszük össze Budapestet Bukaresttel, és ennek nagyon hálás vagyok, hogy egy picit tudtam hozzátenni ahhoz, hogy ezt a Magyarországot jobban megismerje egy pár ember Amerikában, hogy hol is van.
Például 1986-ban Grand Slam tornagyőzelem a Roland Garroson Párizsban, párosban Martina Navratilovával. Milyen erekét őriz erről a sikerről?
Ez egy fantasztikus eredmény számomra, bárcsak egyénibe is sikerült volna. Igazából nem a legszebb kupám, különben a Roland Garrosnak a kupája, mert van ennél sokkal szebb, de talán a legértékesebb. Nagyon nagy örömmel nézek mindig erre a tányérra, mert ez egy ilyen tányérszerű. Nem volt egyszerű, mert ebbe a párosításba azt gondolom, amikor Martina felkért, elég nagy terhet éreztem magamon. Az, hogy világ elsőként a Martina úgy egyéni, úgy párosba elvárják tőle, az egy dolog, de ha kikaptunk volna bármikor, akkor persze, hogy azt mondják, hogy na hát kivel játszott ez a szerencsétlen Martina.
Ha megnyer, akkor
ha
ugye...
Ha megnyerünk, akkor automatikusan mindenki azt mondja, persze, hogy a Martina nyert teljesen, hogy kit rak maga mellé.
Ezt megszáfolta Martina Navratilova, olvastam egy nyilatkozatában.
Igen, nagyon aranyos volt, mert 2006-ban, amikor a Tenisz Akadémiám átment a Sportmaxba, megnyitotta Martina, és ott az újságírók megkérdezték tőle, hogy hát hogy engem választott, és tudta, hogy fogunk nyerni, illetve megkérdezték, hogy nem félte attól, hogy kikapunk, és azt mondta, hogy hát azért választott maga mellé, mert pontosan tudta, hogy milyen teniszező vagyok, és milyen ember. Nem volt egy pillanatig kétséges az, hogy mi nem nyerünk. Hozzátette azt, hogy egy páros, egy párt alkot, és ő egyéniben, abban az időben nagyon jól játszott, de például pont a Roland Garroson kikapott a döntőbe Kliszevőrtől, és nekünk úgy kellett az elődöntőt megnyerni, meg a döntőt, hogy nagyon rossz lelkiállapotban volt, mert egy nagyon szoros mérkőzésen kapott ki, amit szeretett volna megnyerni. Nagyon jól esett nekem az, amikor azt mondta az elődöntőbe is, meg az előző mérkőzéseken is, amikor nagyon fáradtan játszott, hogyha nem játszottam volna ilyen jól, és nem vagyok ott mellette, és nem tartok ki, akkor biztos, hogy nem nyerünk. Azért is sikerült ilyen nagyon simán leverni Steffi Grafot és Szabatinit, mert olyan szárnyakat adott nekem ez a pár mondata, hogy tényleg úgy gondolom, az önbizalom az nagyon nagy úr.
Beszélgetésünk végéhez közeledünk. A gyerekekkel indítottuk ezt a műsort. Valamelyik lesz teniszező a három gurkó, a három gyerek közül?
Teniszező lesz-e belőlük, nem tudom. Az, hogy teniszezni megtanulnak, az biztos, mert már most mindegyik teniszezik. Timike nagyon jól, a Márkó tavaly is már játszott, de idén egy kicsit komolyabban veszi, és a legkisebbik az nyáron nagyon belelendült, és szereti mind a három, és abszolút nincs semmelyik rákényszerítve arra, hogy már pedig nekik teniszezni kell, és ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy ők imádnak is teniszezni. Hogy azt gondolom, hogy úszni is meg kell, hogy tanuljon egy gyerek, nem bánom, hogyha teniszeznek is, és lesz az életükben még egy olyan sport, amihez bármikor hasznát vehetik. Azt, hogyha ügyesebbek és segyengetni kellene az útjukat, állunk elébe.
Ki szokott otthon több mesét mondani a gyerekeknek, ön vagy inkább a férje?
Változó, nagyon sokat dolgozik az elmúlt időszakban az ügyvéd férjem, úgyhogy amikor ide engedi, szuper mesemondó, olyan improvizációkkal tud előjönni, hogy még az én fülem is elállszám kinyílik. Én meg az a hagyományos mesemondó vagyok, én is néha improvizálok, de én szeretem a gyerekek kívánságait teljesíteni.
Az egyik mesecsatorna, ha jól tudom, most önt felkérte, hogy mondja meséket.
Igen, lesz egy olyan kampány, hogy picit szeretnék az olvasást népszerűsíteni, és felkértek több olyan közéleti személyiséget, hogy talán megerősítsék azt, hogy mennyire fontos a mai világban az, hogy nagyon sok csatorna van, és nézhetik a gyerekek, de ne maradjanak le azért az olvasásról sem. Egy kis kedvenc mesét kellett mindenkinek kinézni, ami persze megint nagyon nehéz, mert ez teljesen hangulattól is függ meg, hogy mit szerettem én, illetve a gyerekek mit szerettek most. De sikerült, és remélem, hogy majd mindenki mindenki ezt úgy fogja föl, ahogy azt hiszem, hogy ennek értelme van, hogy a régi korszakban is az ember, amikor olvasott, akkor a gyerekeknek elindult egy olyan fantáziája, egy olyan képzelete, amit szerintem muszáj meghagyni nekik, és kell is erősíteni bennük. Ahogy azt mondom, hogy a tévébe is, ha látnak valami kellemes filmet, az is nagyon jól tud okozni, de azért az olvasás úgy az iskolához is szükséges, mint ahogy a rendes életbe is.
Melyik mese volt ez, és melyik volt Temesvári Andrea kedvence? Ez még benne maradt itt a levegőben megválaszolatlanul?
Nagyon érdekes volt a helyzet, mert nagyon sokan választottunk Lázár Ervint, és aztán kötöttünk egy kompromisszumot, hogy mindenki választ még valami más, hogy nehogy az legyen, hogy ez valami összeesküvés. Úgyhogy én emellett még a három kis malackásas választottam, mert nekem is egy nagyon jó emlékem volt még az én óvodai korszakomból, illetve hát a legkisebbik testvérem, ugye, hogy mind a kettő is nagyon szerette, amikor pici volt, de most a legkisebbik bolondul a három kis malacka után, úgyhogy én ezt el is meséltem a mi verziónkkal.
És mit jelent, hogy mi verzió?
Hát azért, mert meglepődtem, hogy több könyvben másképp jelenik meg a farkas szerepe, és ami nekünk van otthon, két-három könyve, ott ugyan azonos szereplőkkel, névvel, mert volt, ahol csak azt írták, hogy három kismalacka. Én úgy tudtam, hogy Nyifi, Nyafi, Nyufi, a három kismalac, úgyhogy ez ragaszkodunk, mert a gyerekek ezeket a neveket már így abszolút be is rakják néha így a szövegbe is, amikor beszélgetünk. Volt olyan, ahol a farkas megette a malackát, én azt gondolom, ez nagyon drasztikus, úgyhogy én azt nem szeretem. Én azt választottam, ami a kedvesebb és aranyosabb verzió. A tanulság az volt, hogy három malacka közül az egyik az nagyon szorgalmas, az egyik az nagyon-nagyon lusta, a középső az a minden szoszó, és jött a farkas, és a házukat az egyik ugye szalmából, a másik fából, a harmadik kőből, de hát a nagyobbik elmondta nekik, hogy nem szabad úgy megépíteni, hogy ne legyen jó és stabil, és ő nagyon szorgalmas, a három nap alatt építette, a többiek csak ilyen fél, meg egy nap alatt, és el is fújta mind a kettőjét. A szorgalmas malackához futott mind a kettő, amikor bajba került, és aztán ő megmentette őket attól, hogy a farkas megegye, illetve hát nem megegye, hanem elfújja a házát. A gyerekeknek nagyon fontos az, hogy egy kicsit tanulság is, de ne legyen rossz élménye, tehát nem a megevést hangsúlyozzuk, itt nem is szerepel a mi könyvünkben, hanem az, hogy mindig oda kell figyelni, a nagyobbra tapasztalatot azt tudja átadni, úgyhogy ilyenkor a Timike mindig nagyon jól érzi magát, hogy látjátok, amikor én mondom, akkor azt kell csinálni. Úgyhogy ilyenkor örülnek.
Temesvári Andreával, aki 1986-ban nyert teniszben Grand Slam tornát, Virányi Zsolt 2009-ben beszélgetett.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Tudom túlélni ezt a mozi maraton, hiszen legbelül te nem azt gondolod, hogy a világ biztos megváltozik, amin nem változunk át, ezért az egyik szerepből a másikba a kedved ért. Ugrálok majd át talán a főszerepemért, és ha nem kapom meg tőled azt sem, akkor sem ez baj, mert a film végén majd rájössz, hogy ez nem ez a műfaj.
Don't halunk majd meg, mint a filmekben. Hogy ez rendezői változat.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Mielőtt Babos Tímea első győzelmét felelevenítenénk, egy olyan hölgyről lesz szó, aki nem nyert felnőtt GS tornát, ám 2007-ben az év női sportolójának választották hazánkban.
A sportújságírók szavazatai alapján az év női sportolója a teniszező Szávai Ágnes lett, aki egy éve még 253. volt a világranglistán, most pedig a 19. A palermói WTA torna megnyerése után a US Open-en, vagyis az amerikai nemzetközi teniszbajnokságon menetelt, az orosz Petrova elleni siker után az ukrán Vakulenko ellen már a 8 közé jutás volt a tét.
5-1-re vezet Szávai Ági a második játszma rövidítésében, 2 pontra tehát a győzelemtől, a 8 közé kerüléstől. Fantasztikus siker, több mint 10 000 ember tapsol a Louis Armstrong stadionban, 1 óra 43 perccel játszanak, 6-4, 6-6 és a rövidítésben 5-1. Vakulenkónak, az ukránnak van még egy szervája, egy adogatása. Az első szervája most rossz volt Vakulenkónak, kénytelen tehát másodikat ütni. Ide kellene ez a pont, hiszen ha megcsinálja Ági, akkor van 5 mérkőzés labdája, és megcsinálja, mert ez hosszú, úgy is van! 5 mérkőzés labdája van Szávai Áginak. Az ukrán tenyereséről az alapvonalon túlrapattant, egy gyenge szervát jól letámadott Ági, és onnantól kezdve már rutin munka volt. 6-1 a rövidítésben Szávai Áginak. Gyerünk Ágikám, 1 óra 44 perc elteltével először mérkőzés labdához jut a 18 éves magyar lánya US Openen. A bajnokság történetében először a negyed döntőbe juthat egy magyar teniszező itt Flushing Meadows-ban. Ági a fonák oldalról szervál, egy jó első szerva kellene, meg is van, és megvan! Megvan, megvan! Szávai Ági a legjobb 8 között, egy bravúros első adogatás Vakulenko fonákjáról, pedig kimegy a labda messze. Szávai Ági tehát 1 óra 44 perc alatt 6-4-7-6-ra legyőzte az ukránt, és ott van a negyed döntőben.
Az orosz Kuznyecova aztán a 4 közé jutásért már nagy falatnak bizonyult Szávai számára, aki Pekingben újra döntőbe jutott egy WTA tornán.
Lehet, hogy ami nem sikerült saját szervából, azt jelen a Jankovics adogató gémjénél csinálja meg Szávai Ági, vagyis hogy a mérkőzés labdát, de hát ahhoz kellene most nyernie még egy pontot. 6-7, 7-5, 5-2, 30, 15 az állás, de Jankovics adogat. 2 óra 51 percet tart ez a szenzációs találkozó, miközben Szávai most türelemjátékban. Jobb, és mit mutat Jankovics? Azt mutatja, hogy kin volt a labda, de nem volt kin a labda. 40-15, vagy ha akarom, akkor 15-40, nincs jelentősége. 2 meccslabdája van, honnan jött föl Szávai Ági a második játszmában. 1-5-ről és meccslabdáról fordítva győzött 7-5-re, és aztán húzott el a döntő a harmadik szedben pillanatok alatt 3-0-ra. Jankovicsnak most hosszú az első szervája. Nézzük a másodikat bepöttyinti, Ági pedig keményen vissza. Ez hosszú lesz, nem lesz hosszú. Hosszú, megvan! 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 Szávai Ági megnyerte!
letámadta a második szerváját, és Jankovics hosszan tette vissza. Itt a szenzáció. Szávai Ági megnyerte a 600 ezer dollár összdíjazású China Open. Ő lett Peking királynője.
Gondoltad volna, hogy New Haven és New York után Pekingben és a stadion minden szegletéből majd azt üvöltik, hogy Ági?
Igen, furcsáltam is, amikor a kínaiak elkezdték mondani, hogy Ági, Ági, ilyen furcsa kiejtéssel, de nagyon jó volt.
Melyik volt a mérkőzésnek a legnehezebb időszaka?
Miután elbuktam az első szettet, ott nagyon magam alatt voltam, nem is játszottam jól a második szett elején.
A törülközőbe temetted az arcod, mire gondoltál?
Arra, hogy lettem ilyen béna, hogy elbuktam az első szettet. A közönség az nagyon-nagyon segített, és úgy érzem, hogy kicsit felszabadultam a második szettben, amikor elkezdtem jönni, és mosolyogtam ki a közönségre, amit biztos az edzőm nem tart helyesnek, de úgy érzem, hogy egy kicsit felszabadultam, és akkor megint elkezdtem jobban játszani.
A US Open-en a negyeddöntővel csinálták 250 pontot, akkor szerintem te se gondoltad volna, hogy két héttel később megcsinálsz 275-öt, tehát még túlszárnyalod azt is.
Nem is tudtam, hogy annyit kaptam ott, hogy őszinte legyek, nem szoktam annyira követni ezeket.
Mi az, ami számít neked? Mert azt tudom, hogy a pénzt nem követed, a világranglista pontokat nem követed, akkor igazából mi az, ami az örömöt adja?
Jó, azért követem, de nem úgy, hogy pontosan tudom őket. Az, hogy fejlődök, és érzem azt, hogy egyre jobban játszok, és egyre jobb játékosokat verek meg, és meg tudom azokat csinálni, amiket mindig is szerettem volna.
Meghódítottad Pekinget, jövőre viszont augusztusban ugyanitt olimpia.
Nagyon várom, már tényleg is azért is jöttem ide, az volt az egyik ok, hogy egyszer legalább játszok az olimpia előtt. Nekem nagyon sokat jelent az olimpia, nem tudom, pár teniszezőnek annyira nem, de én nagyon várom már, és szeretnék jól szerepelni.
Egyébként a 11. helyen kiemelt Szávai Ágnes a 2008-as pekingi olimpián az első fordulóban kiesett, a kínai Cheng Chie közel 3 órás csatában 3 játszmában búcsúztatta a magyar teniszezőnőt, de Szávai pályafutása során elért szép sikereit ez nem homályosíthatta el. És most kerüljön szóba az a teniszező hölgy, aki 5. magyarként nyert Grand Slam tornát, méghozzá 4-et is. Temesvári Andrea 1986-ban a Roland Garroson aratott győzelme után 32 évvel 2018-ban nyert először Ausztrál Opent Babos Tímea. A sikerről a Sportvilág 2018. január 26-i műsora számolt be.
A 24 éves magyar játékos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Openen. A most következő 1 percben a friss bajnoknőt hallhatjuk.
Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk, és nagyon örülök neki, hogy végre magasba emelhettem egy Grand Slam trófeát. Elképesztő érzés, és azt gondolom, hogy most már azért elég tapasztaltam, mentem föl a pályára, és ez meg is mutatkozott a játékomban, nagyon agresszíven, nagyon jól teniszeztem, úgyhogy boldog vagyok, hogy nem úgymond odaadták a kezembe ezt a győzelmet, hanem igenis megnyertük. Ezek a pillanatok azok, amiket szerintem csak így lehet átélni, és hihetetlen ez megfogalmazni, hogy mit érez ilyenkor az ember, de hát nyilván a mámor, az öröm az, ami ott van, és nekem pár könycsöpp is volt megint. Az utolsó 2 legnagyobb verseny párosban azt végül is Babos Tímea nyerte 2 különböző partnerrel, úgyhogy a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. Talán én voltam az egyetlen, akinek még hiányzott a Grand Slam, meg volt a VB döntő, az most már másoknak hiányzik, nekem most már minden megvan, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
A juniorként 3 Grand Slam trófeát gyűjtött Babosnak, ez az első felnőtt Grand Slam győzelme, és ő az első magyar győztes a Melbourne-i torna történetében, és az 5. magyar, aki felnőtt Grand Slam címet szerzett. Utoljára 1986-ban a Roland Garroson Temesvári Andrea diadalmaskodott párosban, akit Virányi Zsolt kérdezett Babos Tímea kapcsán.
Szerintem ez egy nagyon nagy győzelem és nagyon nagy siker Babos Timinek és párjának, Mladenovicsnak. Már közel álltak egyszer ahhoz, hogy Grand Slam tornát nyerjenek, ugye Wimbledon döntőjében 2015-ben ott voltak, én ott személyesen végig is nézhettem a páholyból. Ott tényleg 2 nagyon jó ellenfél ellen játszottak, talán egy kicsit túl is izgulták azt a mérkőzést, és azóta eltelt egy pár év, és azt gondolom, hogy segített mind a 2 lánynak, hogy nagyon magabiztosan, nagyon összeszokottan, még annak ellenére is, hogy tavaly nem együtt játszottak, azért sok párost játszottak amúgy más párokkal. Én azt gondolom, hogy kellő pillanatban, amikor az egyik játékos, azaz Timi egy picikét többet rontott, akkor nagyon sokat segített neki a párja. Amikor meg Kiki rontott egy párat, akkor a Timi próbálta felhúzni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó összhangban volt. Nagyon agresszívak maradtak, főleg Makarova, aki azt gondolom, hogy a kellő pillanatban el tudták venni az adogatását is, és nagyon keményen rá tudtak játszani a hálónál, az egy nagyon jó taktika volt, azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzés nagyon megérdemelten nyerték meg a lányok.
Mennyire volt nehéz, hiszen a 6-4-6-3 akár még arra is enged következtetni, hogy viszonylag könnyedén nyert a magyar-francia páros, de azért ennél azt hiszem ennél bonyolultabb volt.
Én úgy érzem, hogy azért nem volt annyira könnyű ez a mérkőzés, nagyon oda kellett figyelni, voltak nagyon jó pontok, voltak nagyon szoros gémek, fontos pillanatok ebben a mérkőzésben, Timi meg a párja nagyon jó kezelte.
A 24 éves Babos Timi az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Ausztrál Nemzetközi Teniszbajnokságon. Az mennyire nehéz ilyenkor, hogy 2,5 évig ugye mással játszik párost, vagy pedig viszonylag könnyen újra össze tudnak állni?
Mivel nagyon jól ismerik egymást, és ahogy Timi is nyilatkozta a döntő után, jó barátságban vannak, egész fiatalkorukat együtt játszották a junior versenyeket, ismerik egymást, jóba is vannak. Volt alkalmuk már egymással játszani, egymás ellen is, amikor ugye más párral álltak össze. Részben azért az, hogy amikor ők nem voltak együtt párban, az nem feltétlenül Mladenovicsnak a döntése volt, hanem a Francia Tenisz Szövetség ott a Garciát meg a Mladenovicsot összerakta azért, hogy az olimpián ugye együtt játszanak, és ezt úgymond kötelezte őket.
Ez volt ugye a 16-os Riói olimpia, emiatt kellett ott váltani.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a saját döntése volt Mladenovicsnak. Én azért azt gondolom, hogy elérendő idő volt ahhoz, és játszottak annyit, hogy pontosan ismerik egymás játékát, és ez, amit mondtam, hogy jó pillanatban tudták egymást kisegíteni szorult helyzetekben, úgyhogy én nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy nem ismerik egymás játékát, úgyhogy szerintem nagyon jó párt alkotnak.
Mi kell ahhoz, hogy egyesben is hasonló, hát nem azt mondom, hogy Grand Slamet nyerjen Babos Tímea, mert azért maradjunk a földön, de hogy a harmadik kör minél többször meglegyen, és esetleg 16 közé jusson egyesben, egy Grand Slam versenyen.
Én azt gondolom, hogy Timi azért tudott egyelőre csak párosban, és remélhetőleg most, hogy vasárnap már döntőbe került vegyes párosban, és talán sikerül neki a Grand Slamet megnyerni, ilyen jó sikereket elérni, mert sokkal, de sokkal felszabadultabb, és valahogy komfortosabban érzi magát akkor, ha van ott mellette a pályán valaki az öt tér felé. Hát én azt gondolom, hogy ezt kellene, ezeket az erőket kellene valahogy fellazítani benne, ezt a feszültséget, vagy azt, amikor nagyon-nagyon túl akar, és nagyon jól szeretné a versenyt lejátszani, és egy picit túlságosan befeszül, és azt gondolom, hogy ez a stressz mindenféleképpen rossz hatással van rá, és azt gondolom, hogy párosban ezért is játszott mindig sokkal felszabadultan, és engedte sokkal lazábban el az ütőjét, amikor ütötte a labdákat. Hogyha ezt meg tudja valósítani egyéniben is, amit úgy néz ki azért ezen az ausztrálok, látszódott már, hogy sokkal, de sokkal lazábban játszott az egyesben is. Én azt gondolom, hogy Timi jó úton halad.
Ez volt az első, és ezt még három további Babos Tímé a Grand Slam győzelem követte, Kiki Mladenovicsal párosban, összesen öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímé a nyert teniszben Grand Slam tornát a történelemben. És reméljük, hogy nem örökre csak ez az öt magyar teniszező lesz az, aki GS diadallal büszkélkedhet, és ebben a reményben búcsúzik mára a visszajátszás. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Ha az megkapod mindenet, hát ez a tuti. Itt nincsen hasz, tudod, itt nincsen rissza. Amit hallasz, az a gangster hip-ha. Ne hidd, hogy vak vagyok, látom, hogy remeg a lábad. Annyit mondok, hogy élj a márna. Ha mindenkinek senki sem veszi, te vagy az a nő, aki engem felhevi.
Jött egy felhő, mi lesz átkezés, mi felszáll.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM.